Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Nem vesztegetjük az időnket, mert mindjárt vége a tábornak, azt még el se kezdtük. Úgyhogy folytatjuk a tegnap megnyitott témánkat azzal, hogy egy pár percben elmélyítjük, ahol tartunk, és utána pedig az egész délelőttünket arra használjuk fel, hogy tárgyalni fogunk arról, hogy miként tudjuk ezt az elméletet gyakorlattá átalakítani, illetve hogy meg tudjuk-e figyelni az emberi jellemekben, hogy kinek mi a kötődése vagy kapcsolata az abszolúthoz. Akár önmagában találhatóról beszélünk, akár pedig a külső világban. Tehát látjátok ezt a remélhetőleg ismerős képet, és tegnap alaposan végig tárgyaltuk, hogy kétféle megközelítési módja létezik a legfelsőbb lénynek, amikor az elméletből a gyakorlat felé szeretnénk haladni. Egyiket elneveztük transzcendensnek vagy átlényegülőnek, szanszkrit néven virátrúpának hívják, vagy kozmikus formának. Maga a teremtés, maga a világegyetem, ami tulajdonképpen a testet öltött nirguna vagy tulajdonságok nélküli istenség. Ezt hamarosan még jobban meg tudjuk érteni, amikor elemezzük majd az ember hasonló létrejöttét vagy fölépítését. A másik csodálatos vagy titokzatos dolog, direkt használom ezeket a jelzőket, mert ez sokkal nehezebb megérteni vagy elérni, ez pedig Vasudeva, akihez mindig fohászkodunk reggel a mantra jógánál, vagy bizonyára észrevettétek minden egyes kis filozófiai előadásunknál, a belül lakozó immanens istenség, akinek a megtalálása, vagy föllelése, átélése minden emberi törekvések végét jelenti. Kérném szépen a következő képet. Ennek megfelelően, talán emlékeztek rá, hogy a legfelsőbb kegyelmi elrendezésből valaki mivel találkozik először külön-külön vagy akár együttesen, ezt a témát is tárgyaltuk. Értelemszerűen a tiszta síkot képviselő, ez a szint ugyanis soha nem közönséges emberek gondolati vagy emocionális síkja, tehát a kegyelmi állapotba került nyilván nem kevés személyes erőfeszítés után, az emberek odaadása, odaadó stílusa némi különbséget mutat, és az egyik kép, amint látjátok, azt próbálja illusztrálni, hogy a tanítvány tökéletes függésbe, teljes önátadásba akar kerülni a legfelsőbb lénnyel, és egyetlen célja, egyetlen szándéka az Úr kegyében reménykedve, hogy alkalmas eszközévé válik a legfelsőbb lény teremtésen belüli céljainak elérésében. Voltak éppen, mondtuk azt a Gurudévámtól származó kis indiai humort, hogy úgy köszönjünk, hogy adjunk Istennek, talán ha emlékeztek rá. Tehát egy hatalmas fordulat áll be a megvilágosodott emberi lény tudatában, amelynek lényege, hogy ő szeretne az örök transzcendencia kedvébe járni, és nem tart semmire sem igényt, amit az anyagi világ adhatna, hiszen átélte az örökkévalót, az abszolútat. Kérném szépen a másik képet. Ha pedig a másik tapasztalható valóságot, az isteni fenséget elemezzük, amit ezzel a képpel próbáltunk ábrázolni, egy kozmikus elragadtatottság állapotába kerül a szádaka, a jelölt, a tanítvány, amikor egy csodálatos pillanatban, ami aztán állandósul, észlelni kezdi, szó szerint tapasztalja, és ettől egy örök rajongás állapotába kerül, hogy a legfelsőbb örökkévaló minden atomban jelen van, bárhová pillant, bármilyen érzékével fordul az eddig látszólagosan csak tisztán anyagi képet mutató világ felé, számára az teljesen egyértelműen minden vagy közvetetten, vagy közvetlenül a legfelsőbb üzenete vagy jelenléte. Így aztán egy olyan benső áhítatban él, amit azzal illusztráltunk, hogy talán emlékeztek rá, hogy akár a Himalájában élő, a legmagasabb szintet elérő szentek példáját is hozhatnánk, hiszen ezek a lények az abszolút örök szemlélésébe merülnek, általában véve képtelenné válnak arra, hogy bármilyen fajta kommunikatív szolgálatban részt vegyenek, ennek ellenére mégis a világ jótevői, hiszen a megtisztult tudatukkal mintegy továbbítják ezt a kegyelmi energiát, és hát segítenek a világot egy másfajta tudatsík elérésében fejlődni. Ugye azt a fogalmat is használtuk, hogy az egyik mester, aki az életét ajánlja fel, ugye az első kép, a krisztusi természetű mesterek, azok a gosztyánandik, akik nekiindulnak a világnak, és ezt a benső utat, ezt a tökéletességet megpróbálják minden eszközzel elérhetővé tenni a testvéreik számára. A másik típusa a mahátmáknak nem vágyik és nem is képes erre, ők a bhajan ánandik, ugye bhajan azt jelenti imádni, akiknek a rajongó szívük egyszerűen bekerül ebbe a sátorszerűen köréjük boruló tökéletes látomás, amiből nem is tudnak és nem is akarnak kitörni, és attól kezdve ezt a felülmúlhatatlan eszményt közvetítik a világegyetem minden pórusa felé. Úgyhogy minden kétféle szolgálat rendkívüli jelentőséggel bír az emberiség nézőpontjából, de ezzel együtt a továbbiakban úgy fogunk előre haladni, hogy rá szeretnék mutatni arra, micsoda bölcsesség van például a Bhagavad Gita-ban, vagy a Vedanta Sutrában, vagy ezt a hármat, vagy Patanjali Yoga Sutráiban a témával kapcsolatban. Ugyanis attól függően, hogy melyik isteni arculatot szeretnénk megközelíteni, a tudományos vizsgálódás és tapasztalás eszközei is mások. Így hát jöhet a következő kép. Az a verszak, ami megindítja ezt a nagyon bizalmas tanítást, így hangzik. Gyánam téham szavigyánam, idam vágsiam asésatah, jagy gyátvá néha bújó nyágy, gyátvavjam a vasisjaté, vagyis most minden részletében föltárom előtted ezt a megnyilvánult világról szóló tudást. Megállok itt, amikor azt halljuk, tehát hazamegyünk, vagy egyedül maradunk, a tábor után nagyon sok minden egyedül is elérhetővé válik. Például az Ég a szívben úgy van megírva, hogy a magyarázat olyan jellegű, mintha itt ülnénk folyamatosan, és értelemszerűen minden ősi vers meg van segítve egy befogadható magyarázattal. Jelen esetben, amikor azt olvasott például egyedül immár bármelyik könyvben, a Vedanta is tartalmaz hasonlót, a Bhagavad Gita is, vagy a Patanjali Yoga Sutrák is, hogy minden részletében föltárom előtted ezt a megnyilvánult világról szóló tudást, valahányszor azt olvasott, hogy megnyilvánult, szanszkritül viakta, az azt jelenti, hogy csak gyána. Tehát amikor a látható, tapasztalható univerzumról van szó, vagyis ténylegesen alkalmazható rá az evilági tudomány, azt csak tudásnak hívjuk. Amikor így folytatódik egy tanítás, hogy annak mögöttes isteni lényegének megvalósításával gazdagítva, a mögöttes isteni lényeget hívják úgy, hogy vigyána, szép magyar nyelvünkön bölcsesség. Tehát különbség van a tudás és a bölcsesség között, tehát lehet valaki például kiváló természettudós, de nem biztos, hogy hozzáférése van a világegyetem forrásának bölcsességéhez. Ezen a képen azt látjátok emiatt, azért még befejezem a verszakot, és amikor magad is tapasztalod ezeket, már nem marad semmi, amit a világról tudnod kellene. Azt látjátok a képen, hogy az emberek természete is, a gondolkodó emberekről beszélünk most már csak. Tehát az az igazság, hogy mondják, ketté szakadt a mezőny. Tehát innentől kezdve az emberek általános tömegéről nem beszélhetünk, mert nem tartozik mindenkire. Ugye emlékeztek, a Bhagavad Gita-lén van egy ilyen vers, hogy sok-sok születés van már én mögöttem, és te mögötted is, Arjuna. Aki mögött nincsen sok-sok születés, te hiába próbálkozol ilyen témák, bármennyire szereted az illetőt bemutatását, egyszerűen nem rendelkezik a tapasztalat olyan skálájával, hogy bármit tudjon ezzel kezdeni. Tehát itt, amiről mi már beszélünk, olyan emberekhez szól, akik a gondolkodás, a kifinomult szellemi műveltség olyan csúcsain járnak, hogy azt is meg tudják érteni, hogy tudnak egyszerre kétféle tudásszerzési módszert működtetni. Az egyiknek a neve úgy hívják, hogy aparavidyá. Ugyanis a para szanszkritul mindig azt jelenti, hogy felsőbb vagy legfelsőbb. Hogyha fosztóképző van előtte, hogy apara, akkor azzal értelemszerűen azt mondjuk ki, hogy nem a legfelsőbb. Nem a legfelsőbb tudás. Ennek az a lényege, hogy a teremtés vagy a megnyilvánult világ külső lényegével foglalkozik, Tehát ennek a tudósai, az atomfizikusok, a kémikusok, a stb., tehát a világ technológiáinak fejlesztői, azok az inventív emberek, akik hihetetlenül könnyedén és jól eligazodnak a világ tudományos törvényeiben, és mindig tovább és tovább fejlesztik az emberiség tudását ezen a síkon. Egyébként nem zárja ki, hogy valaki a jógában tökéletességet érjen el, és közben fizikus legyen, vagy matematikus. Egészen pontosan tudom, hogy a 19. század végének és 20. elejének nagy mestere, Bhaktisiddhanta Sarasvati, az kifejezetten matematikát tanult, sőt, még írt is matematikai tankönyvet a védikus asztrológiával kapcsolatban, ami mai napig kapható. Tehát ez egyáltalán, azt hiszem, hogy Sridhar Maharajunk az Kalkuttai Egyetemen az kémiát tanult fiatal korában, nem csak humán tárgyakat. Tehát az, hogy az embernek éles esze van, vagy jól működik a természettudományos logikája, az lehet még egy plusz segítség is akkor, ha nem lesz a tudástól ateista. Ugye, mert hogyha mégis eljut odáig, hogy az anyagból jön a tudat, és néhány fizikus eljutott odáig, hogy ő az Isten, és már közel áll ahhoz, hogy életet teremt, ezt nagyon komolyan boncolgatják ezt a lehetőséget, akkor nagy veszélyben vannak, mert egyre messzebb sodródnak az igazságtól vagy a valóságtól. Tehát az a tudomány, még egyszer mondjuk, ami a megnyilvánult világ törvényeit kutatja, és abban halad előre, az aparavidyá. Mondják úgy is, hogy az innenső part, tehát az anyagi világ. A másik pedig a paravidyá, vagyis a legfelsőbb tudás, vidyá tudást jelent, a teremtés mögött létező örök szellemének, az örök szellemi valóságnak a kifürkészése, legyen az mozgó vagy mozdulatlan. Jöjjön a következő kép. Ezért aztán reggel visszafogtam magam egy beszélgetésben, ami a mantrákról szólt, mert egyszerűen tudtam, hogy ma úgyis ez a téma következik, úgyhogy most bővebben rá fogunk térni a gyakorlati megközelítés lehetőségére. Tehát itt ülünk, és valamennyien eldöntöttük, hogy minket a felsőbbrendű tudás legalább annyira érdekel, mint az egyáltalán nem lebecsült evilági tudás, mert kimerni azt mondani, hogy nem vagyunk hálásak, hogy fejlett az orvostudomány, lehet, hogy így se lennénk, ha nem lenne fejlett az orvostudomány. Nem, hát szóval ezeket az embernek látnia kell, hogy van mentálhigiéni, egyáltalán van higiénia, tehát olyan dolgokat tudtunk meg, hogy amiben Semmelweis még beleőrült, az ma már közhely. Ez a félelmetes. Tehát ezt lebecsülni fölösleges és nagyon nagy hiba lenne. Hanem azt mondjuk, hogy a modern ember igenis csak képezze magát a természettudományokban is, haladjon a világ ezen a síkon is, de lényegét tekintve van egy bizalmasabb, kifinomultabb tudás, amit más eszközökkel közelítünk meg, és ha valaki jegyzetel, ennek a tudományos megközelítési módszernek a neve az Upaszána, és én néhány indiai CD-borítót beszkenneltem, tehát a Judittel csináltunk egy képet róla, hogy lássátok ti is, hogy India is használja a modern eszközöket, de ősi dolgokat továbbít vele. Tehát az Upaszána az azt jelenti, hogy az Isten imádás, és ezt nem feltétlenül az európai vallásosság értelmében kell felfogni, hanem mindjárt kibontjuk ezt a fogalmat, gyakorlati eszközei, vagyis a mantra jóga tudománya. Amikor egy tanító azt látja, hogy a tanítványa a harmadik fokozat felé közeledik, tehát már nem érdeklődő és nem is csupán tanítvány, hanem kezdenek megnyilvánulni benne a brahmanikus jellemek, nem tökéletes hasonlattal, de a papi vagy papnői karakter, hiszen a kereszténység előtt teljesen evidens volt és normális, hogy papok és papnők vannak. Ez csak most hangzik ilyen furán, de nem tudom, hogy tudjátok, hogy a katolikus egyház a vesztaszüzek egyenruhájába jár 2000 éve. Tehát ha valaki történész és megnézi a szimbólumokat, meg a korabeli vesztaszüzek ruházatát, a papnők ruházatát, akkor döbbenten látja, hogy 75%-ban a nagy Konstantin egyszerűen átvették a régi római női egyháznak a ruházatát és egy csomó rituációt is. Hát ez külön estét lehetne erről tartani, hogy milyen szinten megy tovább a pogány Róma beleöltöztetve az úgynevezett nem pogány kereszténységbe, csak Krisztust nem találjuk a folyamatban szinte sehol. Tehát ez nagyon érdekes, meg a nőket. Tehát még mindig vita tárgyát képezi, hogy lehet-e nőpap, vagy nem. Igaz, hogy az egész ókorban mindenki Delfolyba rohant meg össze-vissza, tehát senkinek nem volt kérdése, hogyha intuícióra vágyott, akkor hova kellett mennie. Ezt egyszerűen az alapoktól kell kezdeni újra ezeket a dolgokat, de hát ne is kalandozzunk messzire. Tehát röviden, mindenkinek joga van a mantra beavatásra, és amikor valakit brahmanává szentelnek, legyen az férfi vagy nő, India egyre több területén tér vissza az ősi rend, és a hölgyek is kapják meg az erre vonatkozó lehetőséget, az mindig azt jelenti, hogy egy mantrával történik, és ne beszéljünk mellé, ez mindig a Gayatri. Tehát itt többen megkérdezték, hogy tehát ez igaz, hogy a mantráknak az évszázadokat kialakult egy óriási étlapja, ahol mindenki bármit rendelhet, de hogyha komolyan szeretnénk fejlődni, ugye tegnap délután folyamatosan egy fogalmat használtunk, hogy ekagra, egyhegyűség, összpontosítás, koncentrálni. Tehát röviden az egyik beavató mantra az mindig a Gayatri mantra lesz, mert ez egyetemesen átszeli a teljes anyagi teremtést, a másik beavató mantra pedig furcsa módon Patanjali-tól származik. Mindenki azt hinné, hogy valamilyen vaisnava termék, vagyis ezt csak is Bengálban ismerték. Nem akarom túl hamar lelőni a poént, majd mindjárt idézem Patanjali szanszkrit sorait, tehát szutráit, de röviden a másik mantra minden az esetben az istenség valamely neve. Minden esetben az istenség valamely neve, hiszen ne felejtsük el, hogy egyszer akarjuk megérteni a transzcendens lényt, tehát a kozmikus formát. Emlékeztek erre a fogalomra, hogy Virátrúpa az egyetemes isteni lényt, a transzcendenst. Ezt tudjuk átszelni a Gayatri mantrával, ha ez követhető. Hát tulajdonképpen az ember a legalacsonyabb, legdurvább fizikai síktól, ha ezt a mantrát használja, tudjátok, még azt is tárgyaltuk, ha emlékeztek rá, hogy kanista, madhyama, uttama, kezdő, középszintű és felsőfokú mantrázást használva, tulajdonképpen a Gayatri mantrával, mint modern hasonlat, mint tudati űrhajóval tudunk kiszakadni a teremtésből, és érjük el a nem anyagi dimenziókat. Tehát erre a segítségre feltétlenül szükségünk van, mert döntően ebben a dimenzióban vagyunk, amikor indulunk. Tehát valamennyiünknek nem hierarchikusan, hanem a létlényegünket tekintve el kell fejlődnünk odáig, hogy brahmanává válunk, ahhoz, hogy magasabb osztályba léphessünk. Tehát amikor azt mondják valakire, hogy beavatott, az azt jelenti, hogy felkínálták számára a papi vagy papnői életet európaiasan fogalmazva, de emlékezzetek vissza, hogy brahmana az összetett szó, brahman gyána, a brahman ismerője. Olyan filozófiailag képzett, az elméjét uraló, fegyelmezett úriember, legyen férfi vagy nő, akiben mind a jellemi, mind az akarati erők úgy rendelkezésre állnak, hogy azt mondhatja egy mester, hogy ezzel már nem hiába vesződöm, ez az ember megérett arra, hogy belefogjon a lelki élete utolsó korszakába, hogy a tényleges tapasztalás birodalmába léphessen. Beszéljünk erről egy kicsit. Átalakul az ilyen ember élete akkor is, hogyha nem is tervezi. Ugyanis egy papnak szerte a világon, vagy egy papnőnek, ha megfigyelitek, mindig az a feladata, hogy kiszolgáltassa az isteni szentségeket az őszintjén még nem tartó emberek számára. Ez követhető így? Tehát akármelyik vallást a világon elemzett, mindenféle elfogultság nélkül, bárhová elmész, ahol komoly Isten tisztelet zajlik, bármennyire romos vagy összekavarodott, mindig az látható, hogy ha a hivatását komolyan vévő pap kiszolgáltatja azokat a szentségeket, amit a világi ember a saját erejéből nem tud elérni. Ez két dologból áll, az egyik a szertartások vagy a rítus, egyébként pontosan a Murti imádat, Hogy a híveket oda lehet vonzani, vagy az Isten kereső embereket, hogy álljanak meg az életükben egy szent helyen, egy pillanatra, és próbáljanak meg elmerülni az Istenség szemlélésében. A másik pedig, hogy szavam ne felejtsem, hogy kötelező mindig előadást is tartani, szerte a világon. Ugye, ha én katolikus családból származom, de bemehetnénk egy zsinagógába is, mindig van szent lecke. Aki járt az iszlám országokban, mindig van felolvasás a Koránból. Tehát emlékszem, hogy lemegy a szertartás, és azt mondja, szent lecke, XY apostol szavai, a nem tudom milyen evangélium szerint. Tehát én ebben éltem egész gyerekkoromban. Tehát, sőt, ha pihenésképpen elmondhatom nektek, hogy kétszer kértek meg katolikus atyák, hogy tartsak saját természetem szerinti Isten tiszteletet katolikus templomban, hát ez elmondhatatlan élmény volt. Az egyik alkalom egy Nátszeg nevű kisfaluban volt, ha jól emlékszem, ahol influenzás lett a papbácsi. Nagyon öreg volt, aranyos magyar papbácsi. Azt mondja, jaj, Atikám, beteg a pap. Mondom, mit jelentsen ez? Te tartod meg a misét. és hát az emberek ártatlanok és tiszták vidéki helyeken, pláne Erdélyben, meg Felvidéken. És hát egy magyarnak ott egész más jelent a templom, mint itt, akinek ez így simán elérhető, hiszen a nyelvén, az anyanyelvén beszélhet, kerülhet közel Istenhez. Mondom neki, de én csak a saját stílusomban tudom ezt, valamennyire még emlékszem a formákra. És mindegy, a lényeg az, hogy teljesen szabad kezet kaptam, úgyhogy hát beszéltünk a lélekvándorlásról, elképzelhet ide. Hát az emberek ott forgatták a kalapjukat, meg minden, még a szemüket is néhányan, de nem akartak hazamenni. Orgonán eljátszottuk a Jajarát, ha már talált. Óriási volt. Hát azt hittem, hogy soha többet ilyen élményem nem lesz. És aztán van egy titkom, hogy a fiatal felnőtt korom határán felmentem Budakeszire a Makkos Mária templomhoz, egy nagyon gyönyörű hely, két kedves barátommal, mert a gurudéváink azt kérték, hogy tegyünk fogadalmat, hogy minden erőnkkel azon leszünk, hogy megszabadítsuk Magyarországot a szellemi műveltség hiányától, hogy ennek szenteljük az életünket, ez volt a kérése. Hát Naraja Maharadzsról van szó. És akkor fölmentünk a Janakapróból legrégi barátom, ő is Jasa Matival, meg Tirta Maharadzsa, két nagyon régi barátunkkal, és letérdeltünk a Krisztushoz, és megfogadtuk, hogy amíg élünk, próbálunk fejlődni, és minden tovább. Hát 20 évesek, 22 évesek lehetünk akkoriban. És egyszer csak ugyanennek a templomnak a papja mondja, hogy hát nem tartanak egy misét, meg előadást. Mondom. Én azt mondja, ő ki is szögezi, és ki írta a nevem meg, hogy védikus pap. Emlékszel, hogy nincs, hogy védikus lelkész, hogy mi volt kírva? Hát úgy dobogott a szívem, majd kibújt a bordájunk, és ebből mi lesz? És tódultak az emberek, mindenki erre számított, és teljesen boldogan hallgatták a Bhagavad Gita leckét. Szóval igazi ökuméné volt a templomban, és senki nem háborodott fel. Tehát mondtam is, hogy van humora az Úrnak, hogy ezt a félbeszakadt vágyamat is teljesítette. Tehát magyarul, ha akár férfiak vagyunk, akár nők, ha a lelkünk odaér, nem tudsz nem pap lenni. Mivel kibontakozik benned a szeretet meg a törődés az emberek meg az élet iránt, azon kapod magad, hogy próbálsz csillapítani, gyógyítani, segíteni, és mivel valamennyien lelkek vagyunk, könnyű észrevenni, hogy mindenki vágyik szeretetre. Mindenki. Tehát olyan ember nincs, aki ne vágyna szeretetre. Tehát ha nem azon köszörüljük az elménket, hogy valami okosat mondjunk, hanem keressük a szeretet hangját, akkor az minden fórumon utat talál magának. Ezeket mind azért mondtam el, hogy ne felejtsük el, ha valaki tényleg vágyik mantrára, mert sokan megkérdezik, hogy mit jelent az, hogy valaki mantra beavatást kap, vagy felavatást kap. Az nem úgy van, hogy kap egy technikai gyakorlatot, hanem megerőlegzik, hogy ő akkor akár férfi, akár nő vállalja, hogy olyan jellemeket fejleszt ki, hogy innentől kezdve nem a magánélet mellett, vagy egy kicsit szemben, kimondom nyíltan, az emberek felé fordulást gyakorolja, és fölfogja, hogy mostantól az a szolgálata, hogy amit eddig megértett, azt próbálja továbbadni az embereknek. És nagyon érdekes, hogy úgy tartják, hogy a Gayatri mantra az minden védikus műveltségnek az eszenciája. Egy estét lehetne tartani arról, hogy miért, de ha te komolyan veszed ezt a beavatást, ezt a mantrát, és azért érdemes előtte is gyakorolni, hogy az emberhez szívéhez nőjön, hogy ráérezzen, hogy ez hogy is működik, az eredmény, hogy kibontakoztatja azokat a képességeinket, hogy valóban fölnőhetünk x idő alatt oda, hogy az emberek javára szolgálatot végzünk. Hiszen a papot hogy hívjuk? Ugye a magyarok is azt mondják, az Isten szolgálja. Tehát nem kell Indiába menni. Indiába azt mondják, hogy dász, ugye? Dásza. Ugye, szolgálja az Istennek. Tehát ugyanaz. Tehát látszik, hogy az egyetemes eszmény ugyanaz volt, hogy annyira nem kell, hogy mit is kéne tennem ahhoz, mindenki töri a fejét, hogy az Úr kedvében járjak. Hát az Úr teljes és boldog önmagában, ahol hiány van és probléma van minden síkon, az az emberek világa. Tehát ha valaki ezt a beavatást komolyan veszi, mantrázik és szüntelenül fejlődik, egy idő múlva nem kell keresnie a szavakat meg a lehetőséget, hogy hol működjön, és higgyétek el, nem fontos, hogy egy épület legyen fölöttünk minden áron, vagy különböző szervezetek. Nagyon egyszerűen élve is lehetünk nagyon hatékonyak a szeretetben. Tehát, hogy mondja a magyar, hogy nem kell toronyóra lánccal. Egyszerűen csak az ember, mintha mindig megkérdezni, hogy adhatom magam, ha a közeg azt mondja igen, akkor minden rendben van, és odáig kell elmenni, ameddig be tudja fogadni. Nem kell erőszakoskodni. Egyébként egy pap az nem térítő prédikátor. Az lelki atya, vagy lelki anya, az gondoskodik az emberekről, és nem akar tőlük semmit. Amikor már nem tudnak többet fölvenni, vagy nem akarnak, a Sridhar Maharadzsnak volt egy hasonlata, az a címe, hogy ételosztás, úgy elhíresült. És azt mondta erre, hogy képzeljük el, hogy ételt osztunk Indiába, ugye, hogy nem nehéz elképzelni, és hatalmas sor kígyózik előtted, és azt mondja, valaki hirtelen kiáll a sorból, és elrohan. akkor most mi a feladatod? Folytatni a többiek kiszolgálását, vagy utána rohanni, leteperni és megetetni erőszakkal? Ugye, hogy egyértelmű. Tehát nem kell a szívünkre venni, hogy nem mindenki ért meg, még a családban sem biztos, hogy megértenek, vagy a legjobb barátait sem közelítenek a témához, és akkor mi van? Hát az ember szívéhez szorítja, amit kapott, és próbál fejlődni és segíteni. Tehát ez is, hát összefoglalva, a latin kontempláció szóból származik a templom szó. Tudom, hogy jó páran tudjátok, de érdemes visszaemlékezni, hogy valahol, amikor még több krisztusi vonást tartalmazott a kereszténység, akkor az elmélyülni, szemlélődni kontempláció szóból kapta a templom a nevét. Azt a helyet nevezték templomnak, ahova az ember azért ült be, hogy elmélyedjen az isteni szentségekben. Ugye Indiában a szanszkrit nyelven ezt mandírnak hívják. Két nappal ezelőtt beszéltünk arról, hogy díra nuga az első szint, amit elérünk. Emlékeztek? Józanság követés. A nyugalom, a békesség elérése. A mandír vagy templom szó két ősi szóból, szó összetételből alakult ki. A man azt jelenti, hogy elme, a díra pedig azt jelenti, hogy lecsendesíteni vagy megnyugtatni. Tehát szemlélődés, meditáció és a filozófia művelése által megbékélni és belépni egy másik dimenzióba. Tehát ez amikor azt mondjuk, hogy mantra upaszána, az azt jelenti első körben, hogy beavatást nyerünk kétféle mantrába. Az egyik a pappá alakító, brahmanává fejlesztő mantra, az örök gayatri. Ezért van az, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mondjuk felolvastam, talán feltűnt nektek, hogy a napistennel, a Szavitúrral kezdődött a magyarázat. Azért, mert a hagyomány szerint a világegyetem gurúja vagy lelke az a nap. Ugye ő árasztja a fényt. És ez a legfőbb szimbólum a lelki tanítómesteri létnek, és Indiában napba öltöznek a mesterek ősidők óta. Ez a magyarázata a piros különböző árnyalatainak. Sáfrány szín, általában India, de vannak világosabb sárga szerzetesi ruhák is. Tibetben inkább az okker, vagy a bordó, vagy napában, de akárhogy is nézzük az ázsiai hagyományt, minden tanító, aki végleg lemondott a világról, a sárgába öltözik. A házasmesterek, akiknek a felesége is lelki ember, tehát nem érdemes szerzetessé válni akkor, hogyha a társad ugyanazon az úton jár. Miről kell lemondani? Hogyha egy idő múlva az ember már nem annyira fiatal, és vagy a férje, vagy a felesége továbbra is ragaszkodik a világhoz, akkor úgysem tudsz mit csinálni. Akkor a dolog szakadni fog. Hiszen még a halálunk előtt szeretnénk megvilágosodni, tehát nem húzhatja vissza egyik ember a másikat, mert arról beszéltünk, hogy helyettünk nem világosodhat meg, ugye, meg vice versa. De ha a társad ugyanazon az úton jár, és ugyanazzal a komolysággal él, akkor meg értelmezhetetlen, hogy most miről mondasz le. Arról, hogy van egy természetes szövetségesed a transzcendenciával. Ez követhető, ugye? Tehát itt, hogy mondják ezt, kicsit Szepes Máriásan, hogy a lélektársaddal élsz, és ez nem egypetélyű lelket jelent, hanem tudatot, akkor az értékesebb és erősebb, mint a magány. De hogyha az anyagi körülmények gátolják az embert, akkor célszerű lemondani mindenről, és csak ezért élni. Nos, a beavatásnak egy másik része, amit szintén reggel merült föl, így ahogy a kérdést hallgattam, de tudtam, hogy ma afelé haladunk természetes módon, azt úgy hívjuk szanszkrit nyelven, hogy rupa gyána. Rupa azt jelenti, hogy forma. A gyánát meg tudjátok, hogy meditáció, mert erről beszéltünk az első három alkalommal. A tanító, mivel jól ismer bennünket, tehát látja a lelki helyzetünket, hozzásegít ahhoz, hogy az Úr valamely formáján meditáljunk. Ez követhető így? Például, ha valaki olvasta, most direkt nem indiai példát mondok először, aztán majd mondok azt is. Ha valaki olvasta Avijai Terésztől a belső várkastélyt, ő spontán módon rájött arra, hogy ha fejlődni szeretne a kontemplatív imában, tehát hogy ne ajakimaként mondja, hogy mi atyán ki vagy, hanem meditálva, akkor hatalmas segítséget ért el, hogy elkezdett meditálni imádság közben, Krisztus különböző stációin, tudjátok, elesik a kereszttel, föláll másodszor, és így egész életében, egészen pontosan 14 évére volt szükség, mert senki nem segített neki, jött rá arra, hogy ha ő az imádságot, az ajakimát egy belső imaginatív figyelemmel kíséri, hogy a számára annyira kedves vagy vonzó stációkat, mint egy képszerűen megjelenít az Úr történetéből, akkor a folyamat hihetetlenül hatékony lesz két dolog miatt. Az egyik, hogy mivel ez egy kedves látvány a számára, nem csapong el az elme, nem kóbor el az elme. Tehát könnyedén a témánál marad. Másik, hogy emiatt, amikor mondja az imádságot, mint egy erősíti, tisztítja a képet. És van egy legendás mondata, hogy 14 év után az Úr átvette a szót, vagyis a kép megmozdult, filmé vált, és az eredeti istenség lépett be a látomásba. Ez követhető így? Tehát elismerjük, hogy eleinte a képzeletet kellett segítségül hívni. Nagyon fontos, hogy egy valóságos isteni személy megtörtént eseményén meditált, ami történelmileg is hiteles, nem egy ilyen ábrándon. És az eredmény az volt, hogy elkezdett megmozdulni a kép, míg a végül nem kellett már meditálnia, hanem bekerült az Úr keftelésébe. Ezt így mondják. Együtt vagyunk ebben a témában mindannyian? Indiának ez egy nagyon ősi módszere, hogy a beavatottat rávezeti arra a tanító, hogy egy számára kedves képet, például a Ramayanából, vagy a Bhagavad Gita, amit jól ért és ami nagyon közel van hozzá, azt próbálja meg a mantra mellett rendszeresen imaginálni. Ha megfigyeljük, ezzel a képzelőerő is le van kötve, ugye? A hallás eleve le van kötve, a hangképzés le van kötve, mert mondod, ugye a szemünket lehunjuk, tehát ha figyeli az ember az upászán a módszerét, akkor azt látja, ez a magunkba szállás, ez a befelé haladás rendkívül intenzív, mert az elme, emlékeztek, hogy manasz, buddhi, csitta, a hang, az egész rendszert lefoglalja, hogy kép is van, hang is van, figyelem is van, stb. Ráadásul a történet elkezd mozgásba lendülni. És tényleg átveszi az Isten a szót, nem is akármilyen módon. Amit szeretnék kiemelni, hogy nagyon fontos, hogy mind a mantrát, mind a módszert egy szellemileg előre haladott tanító adja. Mert ha az ember képzeleg, vagy hasonló, akkor van az, hogy hát csipeget magának valami mantrát. Erre azt mondta a Sridhar Maharajunk, hogy is volt, hogy vaktöltény mantrák pufogtatását. Aki volt katona, az tudja, hogy nagyot szól, még be is kormozza a képedet. Nem így volt, de igazából nem repül ki semmi. Tehát még azt is hihetjük, hogy komoly lelki gyakorlatos életet élünk, de nagyon fontos, tényleg nagyon lényeges, hogy tiszta forrásból származon a módszer, és akkor gyönyörűen lehet fejlődni. A mesterünknek mindig van egy megvalósított keftelése. Tehát, hogy úgy mondjam, őt nem csak szereti az Isten, hanem a kapcsolatok is élőbb, előrehaladottabb jelenleg, mint amilyen például a miénk, amikor kezdjük a folyamatot. Minden reményünk megvan arra, hogy majd a miénk is előrehalad, és akkor majd mi segítünk másoknak. De döntően, ha az ember nem találgatni akar, hanem valamilyen hatékony fejlődést, akkor még egyszer összefoglalom, eljön az ideje annak, hogy már ne csak a mantrát használd, hanem próbáld hozzá felidézni a számodra legkedvesebb képet. Jöhet a következő kép, és megint Patanjali mestert látjátok, és mit is mondtunk pár perce, hogy ez a technika részben Patanjalitól származik. Ki hinné, amikor a bhakti jogát tanulmányozza, hogy ez igaz lehet? Hát hogyne? Hát ez ugye a kasmíri sivaizmus egyik legnagyobb mestere Patanjali, és múltkor mondtuk, ugye, ha emlékeztek, hogy a legmodernebb kutatások szerint az ő másik neve volt Pánini. Tehát úgy tűnik, hogy a leghíresebb misztikus szanszkrit nyelvtannak is ő az alkotója. Ez egyre erősebb a valószínűsége, hogy ugyanaz a lény volt a jóga, a misztikus jóga, vagy rádzsa jóga, ha valaki így jobban ismeri, legnagyobb mestere, és közben a szanszkrit nyelvtannak is a tanítója. Ez azzal függ össze, hogy néhány mantrát nagyon pontosan kell kiejteni. Erről is beszélgettünk ugye reggel. És sokszor bajban vannak angolok, amerikaiak, ausztrálok, stb., mert nem tudnak különbséget tenni az A, A, E, E, I, I, U, U, meg. És a szanszkrit nyelv az ugyanolyan, mint a magyar, és teljesen más jelent néha egy A, A tévesztés vagy változtatás, mint a nyelv eredeti jelentése, pláne mantráknál. Hát félelmetes előny ennyiből, hogy mindig panaszkodunk, hogy bonyolult a magyar nyelv, senki nem akarja megtanulni, meg hasonló. Ha hinduk tapsikolnak, aminket hallanak egymás közt beszélni, dugják oda a fejüket, mert nem értik, hogy nem értik. Mert a dallam világa annyira hasonló, hogy kukucskának, hogy jó, kihallgatják a másikat, ugye minden betű, minden hang stimmel, enny, jó, bonyolult, jék, meg akármi, gyé, minden van, és nem értenek egy kukkot se. És akkor mindig, honnan jöttetek? És akkor hát ugye mondjuk, hogy magyarok vagyunk, és azt elismerten tudják, hogy jól fogjuk kimondani a mantrát. Tehát senki ne essen kétségbe, mikor egy hindu rálegyint, hogy te ne gajatriz, meg ne mondj sem, mert azt tapasztalják, hogy mondhat, amit akar, az akcentusa miatt egy született amerikai, például racsol is. Ugye, mert nálunk markáns R betű van, és a szanszkritban is kegyetlenül komoly az R, vagy a bengáliban, vagy minden indiai nyelvjárásban nagyon-nagyon harsogó R van. És hát az R-t nem tart kimondani, hogy Habsburg Otto stílusban mantrázol, az tényleg. Ugyanakkor én mégis azt mondom, hogy van Isten az égben, tehát biztos vagyok benne, hogy mindenki meg fogja kapni a kegyet, akkor is, ha racsol, vagy akkor is, ha amerikai. Mert nem létezik, hogy ez lehet az oka annak, hogy valaki ne fejlődjön. Tehát akkor nincs szeretet. De minden esetre nagyon szépen, és miért beszélek erről? Azért, mert a Gayatri az igazából nem egy mantra. Még csak nem is az, ami a neve, hogy filozófiailag lehet fordítani, hogy a felszabadulás éneke. Ugye, vagy a három síkon, ugye tri, Gaia tri, vagy a három síkon való felszabadulás éneke, hanem érdekes módon egy versmérték. Tehát a szanszkrit nyelvtanban egy versmérték. Csak is és kizárólag ennek a mantrának van ilyen versmértéke, és több olyan mantrát tanultunk meg itt, ami mind azért Gayatri, mert pont ebben a versmértékben van. Például a Klim Káma Dévája Vidmahé, az ugyanolyan Gayatri mantra, mint az Ombur Búvaszva, ugyanabban a, és az ember jól kifigyeli, akkor rájön arra, hogy vannak Gayatrik, amik mindig is csak is Gayatri metrumban lehetnek, versmértékben lehetnek. És aki egyszer ezt kifigyeli, van Guru Gayatri, tehát amikor beavatnak bennünket, akkor a lelki tanítómester, ami egy egyetemes fogalmat jelent, és ugyanakkor a személyt is, imádatához szükséges Gayatrit is megkapjuk, és így tovább. Tehát ezek azért fontos tudnivalók, mert ha egyszer jól megtanuljuk mi magyarok, hogy Ombur Búva Szva, Tatszaviturva Rényam, Bar Gódi Vasszja Dímahi, Dió Jó Napra Csódaját Om, akkor ki fogjuk hallani, hogyha kapjuk a beavatást, hogy hát ez igen más szavakból áll, de kötelezően ugyanaz a ritmus. Tehát ezért nem kell félni attól, azokhoz szólok, akik Indiában jártak, hogy ott is próbálkoztak. És akkor a hinduk, ha nem igazi mester, akkor általában irigy. Na épp pedig baja van a szegénységgel, aztán még elviszed a kultúráját, meg még azt is megtanod. Valahol meg lehet érteni őket, hogy akarnak különlegesek maradni. Így aztán ameddig lehet, azt mondják, hogy te ne próbálkozz, te egyáltalán ne csinálj semmit. Ha meg nő vagy, akkor a konyha arra van. Szóval ez így van, nálunk nem így van, soha nem is így volt. A mestereink mindig azt nézték, hogy ki mit ad érte, ugye ki milyen mértékben adja át magát, nekem mondja a Bhagavad Gita, olyan mértékben adom át magam én is neki. Ez az örök szabály, tehát aki a szívéből, elméjéből vágyik a fejlődésre, biztos lehet abban, hogy minden támogatást meg fog kapni, és külön kérjük a hölgyeket is, és a férfiakat is, urakat is, hogy igenis része a fejlődésnek, hogy a kreativitásunkat is kibontakoztatjuk. Úgy hívják ezt, hogy Yukta Vairagya. Hogy úgy mondasz le, ez követhető így, hogy a képességeidet állítod a szolgálatba. Nem a tétlenségedet vagy a visszavonultságodat, hanem pozitívan mondasz le. Emlékeztek Krisztus talentumokról szóló tanításáról, hogy egy talentum, öt talentum, tíz talentum? Ugye nem volt nagyon elégedett azzal, aki elásta, ha valaki ismeri a történetet. Ugye az egyik nem túl okos szolga elásta az egy talentumot, ugye semmi nem lett belőle. Aki megtöbbszörözte, azzal elégedett volt. Hát ez nem egy üzleti tanács a vállalkozás alapítására, hanem arról van szó, hogyha igenis a szívedben, az elmédben érzed, hogy te kaptál valamit, tehát valamire képes vagy, azt az ember kibontakoztatja, és rá fog jönni arra, hogy tudja a többiek gyarapodására, vagy mindenki és önmaga lelki fejlődésére használni. Tehát így szólnak a Patanjali slókák, Svadhyayad Ista Devata Samprayogaha, vagyis az ősi szentírások tanulmányozása, ez a Svadhyaya. A választott oltalmazó istenséggel Ista Devata történő találkozáshoz vezet. Egy nagyon komoly dologhoz érkeztünk. Ha komoly a gurud, ennél több kell, hogy legyen. Tehát ha megvilágosodott mester segít, inkább idézzük fel még egyszer, mert este már azért kicsit későn beszéltünk erről. Úgy hangzik ez a nagyon komoly vers, hogy Tadvit hi pranipáténa, pariprasnéna szévajá, upadéksanti tégjánom, gyáninasztatva darsinaha ezt. Azért lényeges, mert ez a tanítói vers. A gururól szóló vers. Tehát mindig, amikor gondolkozunk, hogy kit válaszunk, vagy hogyan haladjunk, akkor ez a vers egymagában megmutatja azt is, hogy mi hogyan keressünk és viselkedjünk, és megmutatja azt is, hogy kicsoda a guru. Vagyis azt mondja a vers, hogy fordulj, egy önmegvalósult mesterhez, nagyon, tehát benne van, egy önmegvalósult mesterhez, az első kérés, tudakozódj tőle alázatosan, tehát tanuljuk meg a filozófiát, legyenek kérdéseink, ugye az ember az értelmével keres kutat. Ez egy fantasztikus lehetőségünk, hogy gondolkodunk, problémákat vetünk föl, megtaláljuk, mert még a tudomány is úgy működik, nem? Hogy van? Tézis, antitézis, szintézis. Be tudják bizonyítani, el van ismerve. Szeretném nektek nagy nyomatékkal mondani, hogy a lélek és az Isten az egyáltalán nincs a tudományon kívül. Hiába mondja bárki, hogy az nem tudományos, ahogy haladunk előre, rá fogsz jönni arra, hogy a legnagyobb tudomány. Még hogy a tudat, mint legfelsőbb tudatosság, hogyan is lehetne a tudományon kívül. Nincs fontosabb dolog a tudomány számára, mint a tudattal, nem a tudással, mint a tudatossággal, a lélekkel foglalkozni. A következő dolog, hogy az ember szolgálja őt, ez már egy bizalmasabb kapcsolatot sejtett, amikor a mester már átadja a tudását és azt, hogy hogyan kell gyakorolni a folyamatot. Tehát bizalom és hit szükséges. Néha megkérdezik tőlem, hogy hogyan találja meg az ember a mesterét. A tanítványnak bizalmat és hitet kell éreznie, miközben tanulmányozza a mesterét, jellemét, stílusát, módszerét, valamint elemeznie kell, hogy előre haladtam, megértettem a dolgokat, távlatok nyíltak előttem. Emlékeztek, beszéltünk erről, van mögöttem egy rendettevő segítő erő a hétköznapokban, mert ennek mind-mind ott kell lennie, és akkor az ember rájöhet arra, hogy tényleg egy olyan energiával találkozott, ami segíti a fejlődésben. És ugye a vers folytatása úgy hangzik, ezek a lelkek, tehát képesek tudásban részesíteni téged, mivel már megvilágosodtak, és látták az igazságot. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy saját tapasztalatukból tudnak minket eligazítani. Tehát, tehát amikor azt mondjuk Patanjalit elemezve, hogy az ősi írásokat tanulmányozva találkozhatunk a választott oltalmazó istenséggel, ez nem más, mint a szellemi extázis, amit ha megértjük a Bhagavad Gita-t, egy olyan értelmi extázis állapotába kerülhetünk, ami elmondhatatlan. A Vedanta Sutrát, az Upanishadokat. Leplezetlenül azért csináltuk ezt a vastag könyvet, hogy számtalan formában kibontakozzon bennünk a rajongó szellemi öröm. Igenis, az embereknek egy nagy része olyan természetű, hogy a filozófia extázisára született. A görögök úgy is hívták, emlékeztek, ezzel kezdtük, hogy filozófia. Hogy a tudás szeretete, a bölcsesség szeretete. És hát ez akkora öröm, amikor az emberben összeáll a különböző dimenziókban a valóság, hogy elragadtatásban ér véget az értelmi keresésünk. Tehát ez egy csodálatos dolog. Pár perc múlva rámutatok arra, hogy hogyan is hívják ezért azt a dimenziót, ahová megérkezünk pusztán a szvádjájával. Magyarul, mielőtt tudom, hogy még pár nap van, de majd mindig nyomatékosítom, soha ne hagyja abba az ember a filozófiai művelését. Ne is engedjétek, hogy lebeszéljenek róla, mert a szvádjája az, hogy az ember újra és újra értelmi erőfeszítést tesz a bölcsesség magasabb és mélyebb szintű megértésében, végül meg szamádihoz vezet. Ez Patanjali véleménye, ez a Vedanta. Emlékeztek, múltkor mondtuk, hogy kijelentem, a Bhagavad Gita végén mondja az Úr, kijelentem, hogy aki tanulmányozza ezt a szent párbeszédet, az az értelmével imád engem. Tehát ez egy elfogadott módszer, hogyha te egy intellektuális, ma azt mondanánk, hogy ilyen értelmiségi alkat vagy, akkor neked a fő fegyvered az, hogy imádod a filozófiát, és állandóan keresel és kutatsz. És ezt soha nem szabad abba hagyni. Ez nagyon át fog formálni, a számtalan dologra választad, és kellemes és közvetlen emberekké válunk, mert a dolgok megértése tesz szerényé bennünket, nem pedig az, hogy eldöntjük, hogy mostantól őrült szerények leszünk. Hát úgy mondom, szerény vagyok, és egyszerűen nem. Ez így, ugye, mikor mi nagyon szerények akartunk lenni, akkor Narayana Maharaj csak azt mondta, emlékszel, Janaka Prabhu, hogy a zebrák, hogy van, nem változtatják a csíkjaikat. Mi már azt hittük, hogy nagyon változunk, az közöltet. Hát az zebrák nem változtatják a csíkjaikat. Őrületes volt. Úgyhogy, hogy mondják a reklámba, just do it. És akkor a dolog majd úgy működni fog. A másik nagyon-nagyon komoly, hihetetlen színvonalú és tudatosságú mondata Patanjali mesternek, ez a Samadhi Siddhi Isvara Paridhanát. Direkt dadogvai darabokra szedve mondtam, ugye szamádi szidi, tehát a szamádi misztikus dimenziója, ugye, és isvara pranithánát, vagyis az istenség iránti teljes önátadás gyakorlata, az isvara paridána, a természet fölötti megvilágosodás misztikus képességét eredményezi. Tehát a szamádi szidi az azt jelenti, hogy ember feletti, nem megszokott dolgok tapasztalása, ami abból származik, hogy az ember, ha megfigyelitek, az első verszak miről szólt, hogy tanulunk. A második verszak miről szólt, hogy nem csak tanulunk, hanem az Úr szolgálatába állítjuk az életünket. Hogy is volt? Tadvithi pranipáténa. Tudakozó gyalázatosan, és szolgáld őt. Tehát tudom, hogy egy hét nagyon kevés, de próbáltam úgy összeállítani az elhangzott dolgokat, hogy egyáltalán ne úgy menjünk majd haza, hogy nincsenek gyakorlati fogódzók az életünkben, mert igenis vannak, ha két dolgot el tudunk vinni a szívünkben haza, hogy az értelmünket foglalja le a filozófia, a szívünket pedig foglalja le a szeretet az emberek felé, és rádöbbenünk arra, hogy minél bizalmasabb a kapcsolatom az abszolúttal. Ugye? Emocionálisan. És minél több a valóságos tudásom, tehát mint bölcsesség, ami az abszolútról szól, nekem nem kell különösebben gondolkodnom azon, hogy hogyan tudom kifejezni a szeretetemet. És az eredmény, hogy az értelem és az érzelem kutatása is a legfelsőbbel való egyéválásba torkolik. Ugye a jóga mindig azt jelenti, hogy egyéválni. Tehát a bölcsesség útján is egyéválunk az abszolúttal, meg a szeretet a megtisztult érzések útján, a bhakti útján is. Bhakti jóga azt jelenti egyéválni a szeretetben, ha lefordul. Hiába akarnak más értelmezést adni neki, ha ott van az, hogy jóga, az mindig azt jelenti, hogy egyesülni. Ugye a yuj, az igető, azt jelenti egy iga járom. Nem lehet mellé beszélni, egyesülni, egyéválni a bölcsesség által, és egyéválni a szeretet által. Tehát egy mester szerepe vagy feladatköre, hogy rávezet bennünket arra, hogy az értelmünkkel, hogy érhetjük el a megvilágosodást, és ennek milyen következménye lesz, amikor megnyitjuk a szívünket, ugye? Az ember érdekes módon szellemileg beszűkül, ez nem ezt jelenti, hanem hogy egyhegyűvé válik, ha figyelitek a módszer, de miért, hogy a szívében meg megnyíljon? Ugye mondják is, hogy a szívcsakra kiárad. Hát van minek kiáradnia, hiszen megértette, felfogta. Nem is tudná magában tartani. Ha dicsérünk valakit mindenféle filozófia nélkül, akkor azt mondja, kedves, nyílt szívű ember. Még ősidők óta tudjuk ezeket, de mitől nyílt szívű? Mitől nyílt ki az azért? Szeret? Hát a szeretettől. Tehát minél mélyebb a bölcsesség, annál természetesebb a szeretet kiáradása. Viszont hogy lehet egy ilyen embernek ellensége vagy problémája? Tehát idővel minden síkon rendeződik ez a folyamat. Tehát összefoglalva innen tudjuk, hogy egy olyan tanító kegyét értük el, aki folyamatosan előre visz bennünket a bölcsességben és a szeretetben. Ha hiányzik a bölcsesség, a szeretet szentimentális lesz. Ha hiányzik a szeretet, a bölcsesség könnyörtelen lesz, metsző és dogmatikus. Akár az inkvizícióig elérhet. Olyan türelmetlen lesz más emberek szerinte botladozásával szemben, hogy kibírhatatlan, száraz, szikár, fura emberek. Tehát nagyon lényeges, hogy mind a kettő jelen legyen. Legyen bölcsesség, hogy ne naív szentimentalizmus legyen a hitünk, és legyen szeretet, hogy ne metsző, könyörtelen ítélkező filozófusokká váljunk, aki hát a többiek még ezt se tudják, vagy szóval nagyon sokféle. Ja. Hogy szokták mondani, mik vagyunk mi a törökök szemébe? Gyaur kutyák? Ugye, mi azt mondtuk, hogy pogány ebek. A bizony Bengáliában azt mondják büdös karmik, csak nem verik nagy dobra. A karmi azt jelenti világi ember, akit nem érdekel, csak a mája. Tehát a hindunál, akárhova mész, minden vallás. A kedvencem a szegény csótánynak a helyzete, ismeritek? Ugye a magyar nép azt mondja rá, hogy svábbogár, vajon miért? De kevesen tudják, hogy a németek francia bogárnak hívják, a franciák meg angol bogárnak. Mi lesz még a csótányból, senki se tudja, de hamarosan körbejár. És a nagy filozófiánkban eljuthatunk oda, hogy teljesen kirekesztővé válhatunk. Tehát pont a folyamat ellenkezői. Tehát mindig figyeljük magunkat, hogy legyen harmóniában a szív és az értelem. Az egész tudásnak az a lényege, hogy szeretetet szüljön. Ha ez nincs, akkor értelmetlen. Úgyhogy filozófia. A görögök csodálatosan eltalálták ezt. Igaz, hogy hindu súgóik voltak, de az egy másik. Ugye hát ez a... Jöhet a következő kép. Tehát így módon kibontakoztattuk ezt a két módszert, amit mai napig alkalmazunk, és mégis Én mindig egy furcsa fordulatnak tartom ezt a verset. Manusjánam szahász résú, káscsid jatati szithajé, jatatámapi szithánam, káscsimman bétti tatvataha. Vagyis sok ezer ember közül talán egy törekszik a tökéletességre, és a tökéletességet elértek közül alig ismer engem valaki. És az engem ismerők közül is talán egy, ha ismer engem igazán. Ez egy furcsa vers, mindjárt a harmadik ebben a fejezetben, hogy pont rájövünk, hogy bölcsesség, szeretet, mi a probléma, és akkor kapunk egy ilyen kis kihozanító valamit. Nos, az a probléma, hogy a filozófia, az igazi bölcsesség elsajátítása könyörtelenül felszámolja a testtudatunkat. És az elme szorongani kezd, hogy mi lesz a pénzecskémmel, mi lesz a szerelmi vonzerőnkkel, vagy értitek, mire gondolok, kinek milyen van, mi lesz a hatalmommal, a befolyásommal. Tehát az ego kezd rettegni, hogy ez tovább mantrázik, és itt fényesít engem, ahogy beszéltünk erről. A kanaka kamini pratistában, tehát a pénzben, a szerelemben és a becsvágy dolgaiban kezdek kimenni a divatból, vagy a formából. És szorongásában mindent megtenne, hogy eltántorítsa az embert a gyakorlástól. Ezért van az, hogy fordul a kocka, és az anyag elkezd mindent megadni. Elkezd mindent megadni, csak hagyd abba. Erről már beszéltünk. Hihetetlen módon teszi eléd a pénzt, a zavaros szerelmi ügyeket. Majdnem minden fiatal tanítvány, aki persze másként tálalja a problémáit, ha az ember hallgatja, és nem akarja megbántani azzal, hogy gyorsan megmondja őszinte véleményét. Azt hiszi, hogy valami izgalmas dolog történik vele, de amikor a guruhoz közeledik, hogy problémája van, már jól látható, hogy a mája, a prakriti fölvette vele a harcot. Tehát nem ereszt olyan könnyen az anyag, hogy megértettük a módszert. Az illúziónak az a feladata, hogy csak nagyon-nagyon komoly erőfeszítés és megtisztulás árán engedjen el a mulandóság világából. Ezért stílust vált. Eddig a hiány, a dolgok hiánya, a problémák okozták, hogy nem tudtunk előre haladni, íme legyőzzük, már nem is kívánjuk annyira, és akkor emeli a tétet, és nagyon magas színvonalon kínálja a maját. Tehát a pénzt, a szerelmet, vagy a hatalmat. Ugye emlékeztek Krisztus megkísértésére, hogy elmegy 40 napra a pusztában is, a világ hatalmat fölkínálja, vagy ha valaki ismeri Buddha és Mára csatáját. Mára azt jelenti halál. Mára azt jelenti halál szanszkrit nyelven. Nagyon jól megcsinálta az olasz rendező, nem jut eszembe a neve, a kis Buddhában. Milyen Antonio? Mindegy. De szenzációs, hogy meditál a nagy nirvánában, és a semmiből kinyúl egy kéz, és megragadja. Félelmetes jelenetet. Próbálja kimozdítani a végső nagy küzdelemből, vagy a brahma nirvánából. És először a szép dolgokat kínálja, a gyönyörű nők, semmi, virágeső, elismerés, tehát minden, és a végén bedurvul. És elkezd a rettegtetéssel, a félelemmel. Úgyhogy a Mel Gibson egy csibész, de szenzációsan elkapta, mi volt, Passió volt a címe? A filmben azt a részt, hogy megy a sátán Krisztus mellett, és egyfolytában mondja, ember ezt el nem hordozza. Hát úgysem tudod végigcsinálni. Hát ez lehetetlen. Normális vagy? Ezt senki nem tudja megtenni. És ráadásul arámiul. Tehát ez felállt az ember karján a szőr. Tehát amikor kibírod a pénzt, kibírod a szexuális csábításokat, kibírod a hatalmat, akkor elkezd félelmet indukálni benned. És mivel mindannyian félünk a haláltól, ezért hihetetlen sikeres. Ugye ezért mondja Arjuna is retteg, és mondja a Bhagavad Gita-ban a tanítója, hogy ezen az úton nincsen csökkenés vagy veszteség, és már egy parányi fejlődés is megvéd a félelem legveszélyesebb fajtájától, ami most már mondhatjuk, hogy azt jelenti, ha átélted, hogy te lélek vagy, nem félsz többé semmitől, vagyis nem félsz a haláltól. Addig, amíg nem éltük át, hogy mi magunk vagyunk az önvaló, addig igazából, ha pozitív csábítás nem működik, akkor a félelemmel eltántoríthat. Tehát akikkel mi a kommunizmus alatt kezdtük a jógát meg a baktit, tehát a Prabhuval tudnánk mesélni, vizsgálati fogság, Kárász utcán megvernek a rendőrök, az összes könyvünket elrabolták, kifosztották a házunkat, amikor nem voltunk otthon, ráadásul úgy hívták, hogy Szarka főhadnagy. Azon nevettünk, nem, még humora is volt. A másik, aki üldözött, motorral menekültem. Ugye se útlevelem, se jogosítványom nem volt, azt meg úgy hívták, hogy farkas főtörzs. De azon nevettünk, hogy nem mi kifogtuk, hogy az egyik támadó a Szarka, a másik a farkas. És hát A kartonra az volt írva, én elolvashattam, mert nem, meg akartam tudni, miért nem lehetett útlevelem a 20-as éveiben, hogy a mi célunk a sokoldalúan képzett szocialista embereszmény elérése, a fiatalember meg lélekről és Istenről tanít. Hát ez ok volt arra, hogy még az a sárga színű, hogy kis határátlépő, vagy mi még Szabadkára sem mehettünk át, nem hogy Indiába. De ma már az ember büszkén gondol rá, és ez a világ megszűnt. Tehát tényleg azért, ha meggondoljuk, most oda megyünk, ahova akarunk, ha akarsz, Indiában élsz és tanulsz. Nyelvek állnak rendben, orosszal nem sok, bár a legjobb szanszkrit szótár orosz szanszkrit a világon, mert még a cári udvar rendelte meg. És az orosz nyelv sokkal közelebb van a szanszkrithoz, mint az angol. Ezért a legbrilliánsabb szótár a világon az, amit a cári udvar készített orosz szanszkrit változatban, illetve szerintem az, amit mi nem sokára ki fogunk adni. Magyar szanszkrit értelmező szótárt elkészült, csak olyan, nem is tudom, olyan 1000-2000 oldal között lesz. De ha Isten segít, már pedig miért ne tenni, akkor karácsonyra megpróbáljuk kiadni, mert Körösi Csoma népének joga van ahhoz, hogy használjon egy olyan szótárt, hogy ne kelljen egy harmadik nyelvet beiktatni. És akkor az megint az egyéni tanulásban is egy fordulat lehet azok számára, jó kis kötet lesz, az kétségtelen, de egy fordulat lesz azok számára, akik maguk is akarnak törekedni vagy haladni. A Tirtaszvámi csinálta meg, igen, 15-20 évig fordított. Ugye, akkor olyan óriási a szókészlet, mint még a magyart is felülmúlja, hogy félelmetes. Na tehát, kérném szépen a következő képet. Ezért ez egy elveszettnek hitt csontvári festmény, nem tudom, hogy ismeritek-e. Tehát sok Pap Gábor találta meg, és tőle tudom, nem írta alá, az a címe, hogy a keskeny út. És ha közelebbről látjuk, ja nem vettem elő a mutogatómat, nem tudom, hogy látjátok, hogy az erdő felé megy egy kis angyalka, háttal nekünk. Látjátok itt? De itt van a trón, a pratista, a büszkeség, a világi hiúságnak a trónja, látjátok? Ez a Csontvári nagyon különleges, extatikus őrült volt. Egyébként azt mondják az Upanisádok, kétféle ember boldog ebben a világban, és mind a kettő őrült. Az egyik az, aki azért őrült, mert szervi problémái vannak, és nem érzékeli a világ szenvedését és fájdalmát. A másik pedig azért őrült, mert megvilágosodott, és az örök állanda extázisában van. Tehát úgy szokták mondani, hogy a kettő között nehéz. Tehát a kettő között nehéz és küzdelmes. Tehát itt van a hiúság, az anyagi világ trónja, ugye itt van a két partot, a kétféle tudást elválasztó kis patak, aminek a tudás hídján átkerünk, és jelzi, hogy keskeny az az ösvény, ugye, ami a fényre, ami az igazságra visz. Ezért van az, hogy nyíltan mondom nektek, csak időnként fogjátok úgy érezni, hogy van társatok. Ugye a Dzsida Jenő verset idéztem valamelyik este az ormok felé, és a vers, ugye azt mondja, hogy egyre többé és tisztább a szépség, de a vers végén azt mondja, az Istennek sincs társa az ormok felett. Tehát szerintem még az Istennek sincs társa, ami tökéletes, hiszen ő egy. Tehát innen nézve lesznek nagyon elkeserítő vagy rémisztő pillanatok, amikor körbenézel, és azt fogod látni, a világon senkit nem érdekel az, amit éged. Lehet, hogy már is így van sokszor, de nem egyszer fogod tapasztalni, hogy azt is kétségbe vonják, hogy ezért, tehát egyszerűen ez valami nem stimmel, az a törekvéseid. Szóval nagyon lényeges, hogy az ember kitartóan előre haladjon. Jöjjön a következő kép, és visszaszigorítjuk a mondani valónkat. Nos, állapítjuk meg, és ezt már pedzegettük tegnap este, hogyha nagyon egyszerűen és hatékonyan szeretnénk megfogalmazni, hogy mi az anyagi világ helyesebben, akkor az örökké változó anyagi formák és az örökké változatlan tudatnak vagy tudatosságnak az összessége. Akár gigantikus megnyilvánulásában nézzük a teremtést, akár emberi alakban, vagy akár bármely élőlényben vagy atomban, mindig ezt a kettőt találjuk, az örök és változatlan tudatosság, ez az Aksara Brahman, és a szüntelenül változó formák együttese. Nem kell filozófusnak lenni ahhoz, hogy az ember, ha már 50 fölött van, mint mondjuk én, és belenéz a tükörbe, akkor keresheti a kisiskolás kis csávót, ezt a fotóalbumból még kilapozhatja, de megdöbbent, hogy a tudatunk, a tudatosságunk alapvetően ugyanaz, mégis a saját arcunk, a formánk, mindenünk egy folyamatos, még a saját lényünk is folyamatos változáson megy keresztül. És meg kell érteni, hogy ugyanez a jellemzője a teljes anyagi teremtésnek, vagyis mindaddig nyugtalanság az osztály részünk, amíg ebben a változásban gondoljuk, hogy feloldódhatunk, vagy elvegyülhetünk. A lényeg bármi áron, hogy visszaszerezzük a saját tudatosságunkat. Értelemszerűen ezért úgy fogjuk felhasználni az időt, hogy ahogy kezdtem a délelőttet, hogy kétféle arculata van a legfelsőbb lénynek, tovább fogunk haladni a módszertanban, hogy ezt hogyan lehet megérteni és megközelíteni. Tehát a brahmanaságról már beszéltünk, most egy kicsit foglalkoznunk kell ezzel a teremtett világgal, aminek a lényege szanszkritjében Pancha Mahabhuta, ugye a Pancha az nem az Annának a szanszkrit becézése, hanem azt jelenti, hogy öt, vagy ötösség a szanszkrit nyelven. A maha azt jelenti, hogy hatalmas, a búta pedig mindig azt jelenti, hogy elem. A pancha maha búta az azt jelenti, hogy döntően ötféle durva fizikai elemből épül fel az anyag. Mengyeleje óta azért tudjuk, hogy ez folyamatosan bővül. Tehát ma már a 21. században, ha az ember például tanít, akkor azért arra legyen füle, hogy ez alapvetően mindig igaz lesz, de döntően a tudomány, amit az imént mondtuk, ugye az aparavidyá igenis eljutott oda, hogy már hihetetlen mélyebb összetevőit is ismeri az anyagnak, de ha alapjait akarjuk tekinteni, akkor az mindig megáll, hogy föld, víz, tűz, levegő és éter, vagyis üresség, amiben a valami van. Ez maga a durva fizikai anyag. Az anyagi teremtés asztrál síkja, vagy finom fizikai síkját ne felejtsd el, az mindig a saját elméd. Ugye a manasz, a buddhi, az ahamkár és a csitta nem tartozik bele. Azért vesszük ezt mindig külön, azért, mert a csitta az a kauzális sík. Az ős, ami vándorol maga, ami tartalmazza a személyiségünk magvait, amiről tegnap beszélgettünk, az magasabb szint, mint az asztrál, különben elpusztulna ő is. Tehát, hogyha odafigyelünk, a halálban meghal a fizikai testünk, a Aurobindu szintjét kivéve felszámolódik az asztrál testünk döntő része is, tehát maga az elme és az ego. De a csitta, a kauzalitás, vagy az okság, amiből majd kisharjad a következő élet, az nem semmisül meg a halálban. Tulajdonképpen ide vonulunk vissza. Ez kicsit olyan, mint ha mondjuk a gombának vannak spórái, ugye, hogy elpusztul, de elegendő, hogy jön egy kis szellő, és a megfelelő tápterületre fújja, azonnal meg tud nyilvánulni egy új kis növényke, vagy nem tudom, a gomba az határeset, mert van húsgomba is, meg növénygomba is, most jó, belebonyolódtam, és tudom, hogy vannak szakemberek, hogy óvatos leszek, de lényeg az, hogy ez az adatmaradék, ez mindig alkalmas arra, hogy a legváratlanabb pillanatban egy új, teljes értékű entitás megnyilvánuljon, ami egy kicsit hasonlítani fog az előző egóra, de nagyon, nagyon eltér tőle. Például ugye, ha egy szülőpárnak gyermekei születnek, akkor megy a tanakodás, amikor még kicsik, hogy kire ütött ez a gyerek. Ugye. Hogy van? Szépsége az anyjáé, az esze az apjáé. Erről eszemült egy nagyon édes történet. Tudjátok, hogy Ibsen elég szarkasztikus stílusú pacák volt, és egy világszép manöken hölgy odament hozzá. Mester, van egy ötletem. És az Ibsen már rosszul volt. És mondja neki, hogy vegyen feleségül. Nem szólt semmit, az öreg ősz, nagy szakáll öreg ember volt már. És tök nyugodtan mondta, hogy szépséges vagy, miért tegyem ezt? Ugye, látom, hogy gyönyörű, de egyéb oka van-e erre, hogy feleségül vegyem? És azt mondja, mert én rájöttem, miközben magát hallgattam, mester, hogyha nekünk gyermekünk lenne, örökölni az én szépségemet és az ön eszét. Már sejtitek, mit válaszolt Ibsen. És Ibsen azt mondta, oké, kisasszony, de mi a helyzet akkor, hogyha az én szépségemet és az ön eszét örökölni? Szóval sohasem tudhatjuk, hogy melyik hajlam lesz erősebb adott életünkben. Tehát, de ne felejtsük el, hogy döntően a csitta az, amiben ezek a hajlamok tárolódnak, és úgy szoktuk mondani most magyarra fordítva, hogyha a téridő minőség megfelel, vagyis az alkalmas bolygó, ország, szülőpár és történelmi évszázad megfelelő a karmánknak és a jellemi hajlamainknak, abban a pillanatban testet fogunk ölteni. Tehát élni fogunk a lehetőséggel, és ez úgy működik, hogy a csitta először az apába kerül. Ezt kevesen tudják. Különben nem volna szükség a férfire. A klónozásnál azért lesz nagy baj, mert a karma is erőltetett. Tehát az egy másik téma lenne. Mindenesetre megvan annak is a karmikus oka, az ember Isten akar lenni egójában, tehát már teremtőt játszik, de ezt most ne keverjük ide. Lényegileg, ha minden egészséges, akkor először apát választ. Miért? Mert a sorrend az, hogy a tudatosság fejleszti ki a finom fizikai és durva fizikai anyagot, az anyánk pedig az idegrendszerünket, az érzelmi életünket, és a karma, legyen pozitív vagy negatív, betöltéséhez szükséges életerőt fogja adni. Tehát az apa adja a szellemi vezérlést, az anya adja az idegrendszerét. Nagyon érdekes, hogy néha jobb lenne, ha az anya adná a szellemi vezérlést is, vagy hasonlót. Tehát elég összetett, nehéz ezt ilyen dogmatikusan elmondani, de döntően az apai és az anyai minőség együttese hozza létre, hogy az előző élet hajlamaival megszületünk, de mégis nagyon-nagyon fogunk nagyon-nagyon mások leszünk, mint addig voltunk. Mint ahogy a gyermekeink is némileg hasonlítanak ránk, máskor meg egyáltalán nem hasonlít. Vagy formailag hasonlít, de tartalmilag egyáltalán nem hasonlít. Még a testvérek között is lehet akkor a különbség, hogy egyáltalán nem hasonlítanak. Vagy lehet az, hogy formailag őrültül hasonlítanak, de tartalmilag még egyáltalán nem. És abba is hagyom, mert a variációk száma végtelen. Ugye, hogyha valaki ismeri a genetikát, akkor a lehetőségek száma végtelen. De erről beszélni kellett, hogy ez hogyan működik. Nos, amikor azt mondjuk, hogy sarira, ugye azt jelenti, hogy pusztulandó, ma már nem használjuk így a magyar nyelvet, de szó szerint azt jelenti, ami elpusztul. Tehát sarira, fizikai test, az a pusztulandó, arról azt kell tudni, hogy egyfajta burok, amit mindig az önvaló támogat, az önvaló szabályoz, és egyedül a lélek kedvéért létezik. Tehát a lélek ezen a mulandó összetett rendszeren keresztül akarja élvezni vagy ismerni az anyagi teremtést. És még egyszer mondom, három színből áll. Tehát azért beszélek erről ennyit, mert enélkül nem értjük meg az Istent. Tehát az embert könnyebb megérteni, majd mindjárt visszatérünk az abszolúthoz. Mert ha az emberben megértjük, hogy mi hogy épülünk fel, akkor rá fogunk döbbenni arra, hogy mérhetetlen változatban vagy eredeti forrásban ugyanezt az elvet követi a legfelsőbb is, amikor építkezik. Vagyis van a legdurvább testi rétegünk, úgy hívják, hogy stúla sarira, ami azt jelenti, hogy durva fizikai test, ami tényleg a különböző ásványi atomokból, molekulákból, stb. Épül fel. Ugye? Van a finom anyagi testünk, ugye ezt linga sarirának is szokták hívni Shiva után, ha valaki ismeri Indiát és ezeket a jelképeket, de a szabályos neve az, hogy szúksma, vagy inkább essel kéne kiejteni, csak az már nem van. Szóval suksma sarira, az a finom fizikai test, maga az elménk, az érzelmi rendszerünk, és van a kauzális vagy okozati test, ami a kárana sarira. Kárana azt jelenti, hogy ok vagy okozat. Ez a csitta, ami lélek vándorol. Mindig az életünknek az oka vagy okozata a legfejlettebb. Ez dönti el, hogy a férfi vagy női létformánkat mire használjuk. Tehát lefelé csúszunk az anyagba, stagnálunk, tehát felemésztjük a jó karmáinkat, vagy újabb erőfeszítéseket teszünk az önvaló irányába. Ezt a harmadikat, ezt a kárana sarirát, az Advaita Vedanta egyenesen boldogságburoknak, vagy Ánandamaja kósának is nevezi, mert ha valaki eléri önmagában az okságot, a kauzalitást, tehát tulajdonképpen a csidánandát, az Évika, az Aurobindo fordító, az tudja, tehát Aurobindo nyomja ezeket a szavakat, hogy egy ilyen világból jön. Tehát ha valaki saját okságába, kauzalitásába be tud lépni, remélem, hogy együtt vagyunk a témában, az egyúttal rendkívüli gyönyört is okoz, hiszen még nem érte el az önvalót ugyan, önnön forrását, de arra a kérdésre, hogy miért vagyok ezen a világon, tapasztalati választ kapott, és este azt mondtuk, hogy minden filozófia három dologra kell, hogy válaszoljon. Emlékeztek, ki vagyok én, mi ez a világ, ami körülvesz, és kicsoda az Isten most mondjuk, vagy mindennek forrása, tehát a summum bonum. És mivel egyszerre csak egy dologról tudunk beszélni, most érkeztünk el odáig, hogy az ember a benső úton, ha belép abba a dimenzióba, ami mindig lélekvándorol, azt innentől már nem csittának hívják, hanem csitta ánandának, vagy csidánandának, vagy ánandamaja kósának, mert odáig fejlődött az értelmünk, hogy külső segítség nélkül, minden vallási filozófia rendszer nélkül magunkban örökre tudjuk a választ, miért létezünk, mi dolgunk ebben a világban. Ez maga az üdvösség első érintése, azért ánandamaja kósának is hívják, ez a kauzalitás. Aki jobban tudja követni, ígértem, hogy megtisztelem a táborlakókat azzal, hogy nem alapfokon beszélgetünk a héten, és mi csak a közepénél vagyunk. Ha össze akarod vetni a másik rendszerrel, emlékeztek, hogy beszéltünk arról, hogy 5 burok van. Hogy Anna Majakósa, Prána Majakósa, Manó Majakósa, Vigyána Majakósa és Ánanda Majakósa. Ha össze akarod vetni, majd hamarosan segítek ebbe, így is működik a rendszer. Csak azt kell megérteni, hogy a durva fizikai síkhoz is több kósa tartozik egyszerre, a finom fizikai síkhoz is több burkolat tartozik egyszerre, de a kauzalitáshoz csak egy. Ez követhető így? És ez maga az ánandamja. Ha valaki megérti önmagában létezésének okát, az azonnali gyönyör. Ezt megértheted a filozófia művelésével, megértheted a Gayatri mantrával, de megérteted a kettővel együtt, vagy szolgálat, tehát egy olyan átszellemült odaadás közepette is, ami mind-mind a rendelkezésedre áll. Tehát, hogyha lépésről lépésre haladunk, akkor inkább vegyük végig, az ánandamaja kósa, most fölülről haladunk lefelé, az önvalónkat közvetlenül burkoló kauzalitás. Fel tudjátok idézni véletlenül Visnut vagy Narajánta, hogy az anantas és a kígyó ágyon nyugszik. Az óceánt alatta úgy hívják, hogy karanódaka óceán szanszkrit nyelven, vagyis okozati óceán. Finoman jelzi a legfelsőbb sík, hogy a lélek is az okságban lebeg. Azért hívjuk okságnak vagy csittának vagy eleinte, mert nem tudunk hozzáférni. Emlékeztek, azt mondtuk, hogy szamszkárák vannak benne, töredékek. Fogalmunk nincs, hogy mikor indul be. Úgy is neveztük, hogy fájdalom és gyönyörminták. Az a szint, amiről most beszélünk, az már nem ez. Te a saját erődből, a tudatosságodnak ebben a szintjében élsz, tehát a legősibb ős emlékezetben vagy tudatban tudsz működni, az alacsonyabb szintekről nem is beszélve, nem spontán rángat össze-vissza az élet vagy a karma vagy valami hasonló, de örökre megszilárdulsz abban, hogy visszavonhatatlanul tudod, hogy mi a létezésed oka és értelme. Ezért innentől kezdve ánandamaja kósának hívják. Burok még, mert nem váltál egyé a lelkeddel. De olyan szempontból már nem illúzió, hogy viszont tisztán látod, hogy az önvalód a lelked miatt létezel. Ezért mondtam az előbb, ismétlen magam, nem fontos, hogy mindent befejezzünk, hogy a Vedanta szerint, nem tudom, hogy hoztunk-e Vedantát, hoztunk egyébként? Van egy pár darab? A Vedanta a legnehezebb olvasmányok egyike, de a legextatikusabb. Igen sokat idéztük emiatt az ég a szívben is a legfontosabb tételeit, de röviden a Vedanta határozza meg, hogy az anyagi testünk és az elménk létezésének is egyedüli oka az átman, az önvaló kíváncsisága vagy vágya. Tehát amikor valaki arról beszél, hogy az okságot eléri, hogy mi a létezés oka, az azt jelenti, hogy abban a pillanatban föl is fedezi értelmileg, hogy ő maga a lélek. Együtt vagyunk benne? Ez azt jelenti, hogy az örök kínzó probléma, hogy mindig úgy élek, hogy a testemmel és az elmémmel azonosítom magam, ez visszavonhatatlanul megszűnt. Tehát innentől kezdve lehetetlen visszaesni magyarul. Tehát pontosan és visszavonhatatlanul tudod, hogy te az örökké. Ez olyan örömmel, félelem nélküliséggel és harmóniával tölt fel, hogy ez az az alap, ahonnan elindulhat az egykori ember, az ember fiából az Isten fiává válni, vagyis ez csak a kezdet. Már van eszköze arra, hogy választ kapjon a filozófia két másik kérdésére is. Mi ez a teremtett világ, amiben vagyok, és kicsoda mindkettőnek a forrása, vagy kiinduló pontja. Tehát vége minden naivitásnak, vagy idővesztegetésnek ilyen ebből a nézőpontból. De azért legyünk szabatosak, az asztrális, vagy finomanyagi testünknek az alkotó eleme, a gondolati, vagy érzelmi burok, ugye a manómaja kósa, vagy intellektus burok, és ide tartozik még a pránamaja kósa és az energia burok. Ez egy nagyon lényeges dolog. És maga az anyagi testünk az annamaja kósa, ami az ételnek, a táplálkozásnak feleltethető meg. Tehát így néz ki, hogy egy-egy dimenziónak több összetevője is van. Nos, a szádakának, a jelöltnek stílust kell váltania, amikor beavatottá válik, hiszen méltóvá szeretne válni a folyamathoz, és ezért egy szokatlan verssel szeretném magunk elé idézni, hogy mivel találjuk szembe magunkat. Azt mondja a Mundaka Upanishad, ez az önvaló, tehát akire pont rápillantunk, vagy rá fogunk pillantani, az átman, nem érhető el eszmecserék, értelmi erőfeszítések, vagy mások hallása árán. Csak az a kereső pillanthatja meg, és egy új dolog kezdődik, Aki előtt ez az átman, feltárja saját valódi természetét. Nagyon-nagyon messzire juthat saját erőfeszítésből az értelmed által, de ha az örök transzcendencia nem adja áldását a folyamat végére, nem tudsz mit csinálni. Erre mondta a Viai Teréz, hogy hát néha az Úr sokat késik. Vagy szeretetes barátaink mondják néha, hogy lelkesen odaadsz az Istennek mindent, és egy napon rájössz arra, hogy valamiért ez kevés. És tanástalan vagy. Nem egy olcsó dologról van szó, egy furcsa dolog veszi kezdetét, mindent érthetsz magadról. Remélem, hogy jól tudom kifejezni. Mindent tudhatsz a lelkedről. Felfoghatod, hogy örökkévaló transzcendens lény vagy, és még mindig elképesztő némaság vesz körül. Magadra vonatkozóan nem. Nem fél semmitől, de valami nagy baj van. Brahmát ábrázolják így, ha valaki ismeri a történetet, hogy lemászik a lótuszszárán. 1000 évig semmi. Visszatér a lótuszszárán, ugye az is 1000 év, megint semmi. Ugye a saját, a szív lótuszáról van szó. Kicsit tanakodik, majd leül Siddhasanába, befelé fordul, és tulajdonképpen fohászkodni kezd. Mint hogyha azt mondaná, Uram, ha vagy, add, hogy megismerjelek. Innentől kezdve mi mondhatjuk, hogy nem vagyunk vallásosak, meg nincs Isten, meg hasonló. Nem tudod erővel kikényszeríteni, hogy a teremtőd, az útnak indítód megnyilvánuljon. Ugye adódik a kérdés, mivel tudom elérni, hogy a legfelsőbb föltárja magát? Avanmanasa gócsaram, ahonnan az elme, tehát az értelem és a szó visszafordul. A lelkedet, saját magadat fölfedezheted saját erőből, pedig még ahhoz is guru kell végig. De optimális esetben még egyedül is sikerülhet 1000 születés. Csak legalább egyedül. Hát gondoljunk bele, hogyha minden generációnak föl kéne találnia az írást. Félelmetes. Tehát a gurunak az ad értelmet, hogy egy tömörített óriási tudás van jelen, nemzedékek bölcsessége, és azonnal odaadja a legfejlettebb szinten, és ha hálásak vagyunk, még valamit a korhoz igazítva hozzá is teszünk. Ha ez nem hangzik túlzott szerintelenségnek. De ha minden nemzedék maga kéne, hogy rájöjjön az útra, hát az borzasztó. Mindig újra mindent előről felfedezni. Itt viszont valami teljesen más van. Tehát a tanítvány, amikor azt mondjuk, hogy őrült módon meg kell, hogy változzon, valami egészen sajátossal talál. Tudja, hogy akit keres, az létezik, de most kezdi felfogni, hogy félelmetes fölényben van hozzá képest. Nem tudjuk leírni szavakkal. Ez a lény, ez semmilyen formában nem szorul rá arra, hogy a mi gondolataink vagy szavaink miatt föltárja magát. Sokan egy belső zokogásba térnek ekkor. Tehát a legnagyobb mesterek vagy lelkek, de a Krisztusok is fura helyzetben találják magukat, a tökéletesség ilyen mérete és ereje árnyékában, mert nincsen eszköz arra, hogy a legfelsőbb felé forduljon. De van. Ez beugrató. Egyetlen egy dolog van, amit az Isten sem tud hiányolni. Nem saját kútfő. Egyetlen dolog van, ami ezt a tökéletes lényt leveszi a lábáról, ez pedig a szeretetünk, de az teljesen. Úgy, ahogy egy pici, mondjuk egy kislány baba rámosolyog zordon bajszos apjára, aki ettől ellágyul, nem így van, tehát azonnal a csillogó szemmel bármit megtesz, ehhez hasonlóan, amikor az ember értelmével próbálkozik, küszködik és követelőzik, ez a lény ez teljes csöndbe burkolózik. Abban a pillanatban, amikor az ember, a lélek szíve megolvad, és eltölti a szeretet, a hála és a kegyelemre vár, a legfelsőbb saját elhatározásából, egyedül a saját szándékából hajlandó arra, hogy bepillantást enged, vagy rápillantást enged önmagára. És itt tényleg el kell gondolkodni azon, hogy valóban nagyon hasonlítani kezd a jóga a vallásra, és mégsem szentimentális út. Ez egy olyan tapasztalás, hogy ezt a lényt erővel nem bírhatod rá arra, hogy föltárja magát. Tehát egy attitűdváltásra van szükség, ami azért nem nehéz, mert annyira elbűvölő az is, amit eddig kaptál, hogy egy léleknek nem esik nehezére. Úgy hívják ezt, hogy saranágati, ha valaki hallotta ezt a szót. A saranágati egy misztikus meghódolás. Felfogni a forrást, és lényegileg mindenünkkel és mindennel meghódolni, abban a reményben, hogy a legfelsőbb feltárja magát. Úgyhogy a magányos erőfeszítés, ha meg akarunk állni egy pillanatra, az idáig tartott. Még egyszer mondom, az önvalónkat, saját eredeti örökkévaló lényünket egyéni erőfeszítéssel is elérhetjük, ebben nem is szól bele, sőt, ehhez minden támogatást megad. De mindenek forrását, azt a kegyelem hozzájárulása nélkül már nem érhetjük el. A továbbiakban, mivel Arjuna képes a legmagasabb szintű figyelemre, föltárja az Úr ebben a fejezetben, most a Bhagavad Gita-nál maradunk, hogy hogyan épül fel a teremtés, tehát hogyan göngyölödik ki a transzcendens lény, a kozmikus virátrúpa, illetve hogyan helyezkedik el mindenben Vászudéva, az immanens benső lény. Ezt ha még meghallgatnátok, az jó lenne, mert akkor innen folytatnánk este. Tehát kezdjük a virátrúpával, vagy transzcendens lényjel. Nagyon egyszerűnek tűnik a vers, ráadásul az alapjait már elmondtuk saját szavainkkal. Bumirápó naló vájú, kammanó buthi révacsa, ahankára ittyam mé, binná prakritér astathá, vagyis a föld, víz, a tűz, a levegő, az űr, az elme, az értelem, és az egoizmus vagy én érzet, ez a nyolcas felosztása anyagi természetemnek. Tehát ennek az isteni lénynek kétféle természete van. Az egyik maga az a tér, ami befogadja majd a tudatosságot. Most azzal foglalkozunk, tulajdonképpen ő az istennő vagy sakti, aki teret ad a később érkező tudatosságnak. Úgy is hívják, hogy nyolc rétű prakriti, mert az öt építőelem, a pancsamahabúta, és az asztráltest, nagyon érdekes, hogy az elménk és az értelmünk halott. Tehát önmagában olyan mondjuk, hogy elmegyünk a vidámparkba a gyerekekkel, és mik jutnak még ezenbe, és akkor ott vannak mondjuk a robogók vagy a dodgenek, szépen lefestve, igen kívánatos, de saját erejéből nem indul el. De ugye berakod a gyereket, megnyomja a gázpedált, és elindul a játékszer. Ehhez hasonlóan úgy kell elképzelni, hogy készen áll a tudat hordozója, a fizikai test elemei, és a finom fizikai nevek, tehát az elme, az értelem és a többi, azt várja, hogy az önvaló vagy átman valamibe beleüljön. És abban a pillanatban az ő energiája kelt életre az elmét is, követhető ez, meg a testet is. Amikor meghalunk, azt nem érti az emberiség, hogy az energia vonódik ki, mert az önvaló dönt úgy, saját természetéből, hogy kiszáll az elméből is, meg kiszáll a testből is. És abban a pillanatban, hogy nincs jelen a tudat, oszlásnak indul a test, és szétoszlik az elme. Amíg jelen van a lélek, tehát a tudatosság a durva fizikai vagy finom fizikai testben, együtt tud működni ez a három. Ez követhető így, ugye? Tehát hiába vannak a játékszerek az anyagi világban jelen, azért mondja az Úr, hogy ez az alacsonyabb rendű energia, mert maga erejéből nem tud mozgásba lendülni. Annyit szeretnék mondani ezzel a képpel kapcsolatban, hogy voltak éppen a tudat energiává változik, az energia pedig tömeggé vagy anyaggá. Amikor visszafelé haladunk, mit is hiszünk először? Hogy a testünk vagyunk, ugye anyag. Tovább haladunk, mit hiszünk másodszor? Hogy energia vagyunk, hogy gondolkodás, hogy érzés, hogy vágyak, az valójában energia természetű. És mit tapasztalunk legvégén? Hogy nem energia vagyunk, nem is anyag, hanem az örök tudatosság. Tehát ami lefelé megtörténik, hogy a lélek belebújik a finom fizikai energiába, tehát a hordozó eszközbe, az elmébe, és az elme rendszere belebújik a durva fizikai anyagba, tehát magába az anyagba vagy tömegbe, azt visszafelé eljátsszuk, hogy a test az énem, az elmém vagy érzésvilágom az énem, és haladunk, nőjük kifelé ezeket a dolgokat. Tehát most nagyon leegyszerűsítettem. De most lehetne beszélni a hullámtermészetről, meg egyebekről, ami nagyon érdekes, hogy addig ateistáskodtak a fizikusok, mint valójában ők fogják felfedezni a transzcendenst, ha tovább erőltetik. Ugye, mert érdekes módon az anyag elkezdett energiát mutatni, és az energia, amikor eltűnik, akkor elkezd tudatosságot mutatni, ami igencsak zavarba hozza a modern fizikát. Tehát néhányan meg is térnek, minél komolyabb műveltséghez jutnak, annál döbbentebben fedezik fel, hogy a legparányibb részecskék intelligens működést mutatnak, és ha nem zavar benneteket, a jóga fizikája, ősi fizikája ezt a tömeg és energia nélküli vagy maradék mozgás nevezi mahatnak, vagy tudatosságnak, vagy nagy annak. Tehát, hogy minden energiának és minden anyagnak a mögöttese egy tudatos elrendezés. Ez egy hatalmas gyűjtő tudatosság. Na jó. A következő fölvezetés pedig az immanens vagy benső természet bemutatása. Ugye az előbbi apará természetem volt az anyagi. Most ismerd meg a másik felsőbbrendű vagy pará természetemet is, mely egyéni lelkekké a létezés alapjává, úgy hívják, hogy Jiva Buta, válva az anyagi univerzum fenntartója. Hát aki először hallja, annak ez biztos, hogy szanszkrit, ha nem is kínai. De mégis higgyétek el, néhányszor kimondjuk, és szépen helyére fognak állni a fogalmak, és jól megjegyezhetők. Búta mindig azt jelenti, hogy valami, ami halmazban fogható fel. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a prakriti búta, vagy páncsa maha búta, az azt jelenti, hogy az anyagi teremtés alapjai vagy halmaza, ami nem tudatos. Amikor azt mondjuk, hogy jiva búta, a jiva azt jelenti, hogy élő lény, a búta pedig szintén halmazati formát jelent. Azt kell elképzelni, hogy maga a legfelsőbb lény olyan, mint egy leendő atya vagy apa. Tehát a következő nemzedék, a születendő gyermekek atya. Nála van a magenergia, hogy megértsük. Ezt utánozza a szerelem, a férfi és nő kapcsolata és a gyermek születése. Hát felnőttként tudunk csak erről beszélni. Tehát a női oldal, itt is az anyagi életünkben is, a női oldal vagy anyai oldal a szerelmet képviseli, és teret ad egy jövendő egyéniségnek. A férfi oldalban kell megszületnie a szándéknak vagy a vágynak, akármerről is nézzük, hogy ő eldönti, hogy apa kíván lenni. Ahhoz, hogy megmozduljon az anyagi természetben, az anyai természetben a harmadik lény, hogy meg tudjon nyilvánulni, ahhoz az apának döntést kell hoznia, hogy részt vesz ebben a szerelmi keftelésben. Ezt hívják lilának. Tehát mikor azt mondjuk, hogy jiva búta, az azt jelenti, hogy a forrás lénynek, a summum bonumnak, az abszolút igazságnak lehetősége is és vágya is van arra, hogy a rengeteg új és új egyéniséggel termékenyítse meg az univerzumot, de ez csak akkor lehetséges, hogyha a másik természete, az istennői oldala, hajlandó arra, hogy ehhez teret és energiát biztosít, egyszerűbb nyelven testet ad a tudatnak. Ezért mondja, valahogy le kell írni az ember nyelvén, hogy két természete van az isteninek, az egyik az anyatermészet, ami később a formáknak az alapját biztosítja, ez a Pancha Maha Bhuta, a másik pedig a Jiva Bhuta, ugye az egy tudat milliárdnyivá válik. Millió és millió lélek érkezik az anyatermészetbe, kap tőle energiát és anyagot, és kedvére manipulálhatja a testét. Mindenki azt csinál a testével, amit akar. Ez az anyánk és az apánk kegye. Tehát egy idő múlva bele se szólhatunk, hogy a gyerekek mit csinálnak. Olyan szinten nőnek ki bennünket, hogy azt mondja, jaj, apa, és akkor mit tudsz csinálni? Te aggódhatsz meg, imádkozhatsz meg hasonló, de törvényszerűen minden felnőtt a maga útját járja. Ehhez hasonlóan is az útnak indító két energiáról volt szó. Tehát a tudatit hívják jiva bhutának, mint az egyéni lelkek forrása, és az anyagit vagy energetikát hívják Saktinak, Prakritinek, Mayadevinek, rengeteg nevet lehet ismerni és hallani, mindig azt jelenti, aki a teret, az energiát vagy az anyagot biztosítja. És ők aggódnak értünk folyamatosan. Még a világvallásokat is lehet látni, hogy vannak boldogasszony imádó népek, akik a Dévi kezét fognák. Ugye Indiában sokan imádják Kálit, Durgát, stb. Tehát, hogy reménykednek, hogy ugye az apu túl szigorú, akkor a népek inkább a gyöngédebb oldalhoz hajlanak. Vagy ha az atyai energiát imádják, akkor általában a nap a szimbóluma a folyamatnak. Például klasszikusan a jóga egy férfias tudomány, ugye Szavitúr, a napistennek a tudománya, de megvan a párja, ami a tantra, ami az érzésvilágon, a női energián alapul, és annak vagy a hold, vagy a sakti, tehát a nőiesség a szimbóluma, és teljesen más módszerekkel is dolgozik. A bhakti jóga az egyetlen, ami ötvözni tudja a kettőt. Úgy is hívjuk szaknyelven egymás közt a bhakti jógát, hogy szátvika tantra. Tehát bölcsesség által megtisztult tantra. Mert ha a tantrában nincsen bölcsesség, akkor szentimentálissá vagy érzékivé válik. Ha a jógában nincsen bölcsesség, akkor könyörtelenül száraz, önkínzó, vezeklő úttá válhat. Beszélgettünk a szélsőségekről. Tehát a királyi utakon is meg lehet, amikor megjelenik a bölcsesség, és megjelenik a gyöngéd szeretet, és a kettő ötvöződik, igazából az a legmagasabb szint. Tehát találkozik a férfi és a női út, vagyis bennünk találkozik egy felsőbb szinten az a két lény, aki az egészet útnak indította. Az atya, ez a jóga, és az anya, ez a tantra. És ennek a közös nevezője az, hogy szeretet. Benne van a bölcsesség, benne van a gyöngétség, az érzésvilág. Van esetleg valami kérdés a témával kapcsolatban? Innen fogjuk folytatni, hogy hogyan tudjuk őket megközelíteni gyakorlatilag. Követhető volt ez a délelőtt is, azért parancsoljuk.
Ezt visszafordult a makrokozmosz és mikrokozmosz.
Igen, amikor az emberről beszélünk, akkor azt vesszük észre, hogy benne ugyanúgy az abszolút van jelen, csak parányi mértékben. Ezért beszéltünk olyan sokat, hogy mi fedi a tudatosság, az a purusa, vagy az isteni, ugye a tudati, a férfias alap. Minden, ami körülötte van, az az istennői, az a prakritinek a terméke. És ugyanígy abba kezdtünk bele, hogy a világegyetem ugyanebből a két szemléletből áll össze, hogy az istennői oldal adja a finom és durva fizikai fogalatát a világ, tehát a látható megnyilvánult síkokat, és az örömöt, a gyönyörélményt, míg a férfias oldal adja mindig a szellemi felismeréseket, de ez soha nem lenne lehetséges, ha nem látnánk meg magunkat az anyagban. Például, ha valaki nagyon régi Bibliát olvas, mondjuk Károli Gáspárt, nem csak a szemérmesség vagy az etikett miatt írja, fordítják így az Ószövetséget, például, hogy Ábrahám ekkor megismeri a feleségét, és az fiat szült néki. Valójában a régi ember pontosan tudta, hogy szó szerint erről van szó, hogy a tudat ismeri meg az anyai vagy női oldalt, aminek az eredménye, egyébként visszafele is igaz, hogy az anyag vagy az energia megismeri a tudatot, akár merről nézzük, ennek lényege mindig egy harmadik tudatnak a megjelenése. Tehát most így is elmondhatjuk az Atya, Fiú, Szentlélek eredeti jelentését. Hogy az Atya az eredendő tudatosság, az Anya az eredendő energia és anyag, és a gyermek ennek az érkező tudatnak és anyagnak az együttese. Ugye a kék színű Visnu a sárga ruhában, lélek az anyagban. Ha bármelyik pólus hiányzik, a harmadik lény nem tud megjelenni.
Szerettem volna kérdezni még a lecke elején, amikor a mantrákról beszéltünk, tudod, hogy ez engem nagyon-nagyon, tehát a szívemhez egyik legközelebb álló témaköre a jogának, hogy a Surya Namaskara mantrák, illetve az Asana sor és a Gayatri mantra közti összefüggésről, ha esetleg tudnál beszélni, ha van. Mert gondolom csak van, mivel hogy Szavitúrhoz szól.
Tehát a napüdvözletnek
igen,
a módszert?
Igen, illetve a mantrák, a 12 áditjához szóló mantra.
Úgy hívják, hogy Aditya Hridaya az eredeti nevén, és ezt Ráma Csandra dolgozta ki. És a Rámajánának azon fejezetében található, ahol Vasisztha mester tanítja Rámát. Ugyanis ez egy nagyon jó kérdés, ezt kevesen tudják, vagyis nem is gondolnák Rámáról, hogy Ráma, mivel a családja és a dinasztiája és a napnemzetségtől származott, valójában a férfias útnak a képviselője volt. Míg Krisna, ugye úgy is mondják, hogy a hold nemzetség szülötte, ő pedig a szerelmi extázis, a szépség, a harmónia. De maradjunk Rámánál. És az ifjú Rámának a lelki gyakorlata fennmaradt, és ő minden reggel a Gayatri előtt nem csak elvégezte a Surya Namaskara ismert gyakorlat sorát, hanem eközben belül az Aditya Hridaya himnuszt, ami egyébként a Rigvédában megtalálható szintén. Mondta, ezzel imádta a külső és a belső napot. A mozgásrendszer pedig olyan összetett, hogy az előbb említett három síkot tisztítja meg. Tehát a fizikait, tehát maga a mozgás, a durva fizikai síkot, az érzelmi síkot és a kauzális síkot. Tehát sorba megnyitja a különböző csakrákat, és lehetővé teszi a legmagasabb szellemi energiák beáradását. Azért el lehet képzelni, milyen összetett a gyakorlat. Valamennyit elhoztam az Aditya Hridayából egyébként, majd lehet, hogy kikeresünk egy-két verszakot, de az a legfelsőbb misztika, tulajdonképpen a világ szellemi napjának imádata. Olyan lény tudja ezt a gyakorlatot végezni, aki megértette, hogy a nap az a kozmikus örökkévalónak a látható üzenete. És hát a legmagasztosabb, legfelsőbb fokú jóga gyakorlatnak tartják emiatt a Vasisztha jógában. Úgy hívják, hogy jóga Vasisztha. De egyébként magyarosan Vasisztha jóga lenne a szórend, de ez a Vasisztha a létező legnagyobb ősmesterek egyike, és az ő módszere volt, amit Ráma Csandra is gyakorolt, ő volt a gurúja Rámának, mestere Rámának. Tehát aki így gyakorolja a jógát, ahogy most kérdezted, hogy az Aditya Hridayát gyakorolja, közben elvégzi, azt hiszem 10-szer végezte el a Surya Namaskara gyakorlatsort, és közben minden alkalommal pont végig lehet mondani az Aditya Hridayát. Ugye hri, hogy a többiek is tudják, a szív. A daja, az meg azt jelenti, mintha azt mondják, hogy a szív adományozó. Tehát a szív a lélek adományát átvenni a gyakorlat által. Az áditja pedig a napistennek az egyik neve. Ádítja. Napisten egyik neve szanszkrit. Ugye 12 ádítja van, mert 12 zodiákus. Innen származik a világ összes vallása. Úgy hívják, hogy a rita, amikor valaki érti, hogy melyik zodiákusban, melyik napistent imádjuk. Ez egy nagyon finom téma. Hát a Rámacsanda tökéletes volt ebben, és ő a fizikai mozgásort is alkalmazta, miközben zengte az Aditya Hridayát, és ezt mindig napfelkeltekor kell pontosan, ha valaki fejlődni akar. Tehát egészen pontosan Brahma Muhurtakor, ez azt jelenti, hogy 45 perccel a napfelkelte előtt, este pedig 45 perccel a napnyugta előtt, illetve a dél egészen pontos időszaka. Tehát ez a három. Gajatinál Rámacsandra leült. Vagy, mert ha nincsen folyó vagy tenger a közelben, akkor le kell ülni rendesen valamilyen jóga ülésben, ami kivitelezhető a két-három közül. Ha közelben folyó vagy tenger van, akkor a Gajatinál mindig beállunk derékig a vízbe, hogy a föld, víz, tűz, levegő, éterelme. Tehát, hogy az egész világegyetembe. Tehát, hogy olyan erős meditáció a Gayatri mantra, hogy a legnagyobb bölcsek a fizikai elemekkel is vegyítették magukat. Ez követhető így? Tehát ténylegesen beleáll a vízbe, de a lába ugye érinti a medret, vagyis a földet. A levegő értelemszerűen körülveszi, a nap tombolva jön föl a tengerből, vagy a folyóparton, ahogy látod, és ugye közben az elménk, az értelmünk, a szellemünk összekapcsolódik. Hát el lehet képzelni, hogyha valaki ezt rendszeresen gyakorolja, akkor milyen szinten tudja kivitelezni a meditációt. És az Aditya Hridaya, a Surya Namaskara gyakorlat nem egyszerűen lefoglalja a testet, hanem szövetségessé teszi a meditációban. Sokan a hinduk gyűlölik a testüket, ha valaki bejárta Indiát, akkor emlékszel, ugye a régevi barátaimnak is megvan ez a tapasztalata, hogy annyira tudat meg lélekcentrikusak, hogy rohadjon már meg, hogy pusztuljon már el, mert csak a baj van vele, meg a vágy, meg hasonló. És közben, ha autentikus ősi írásokat olvasunk, látható, hogy minden nagymester elérte azt, hogy a teste nagyon szépen szolgálta a megvilágosodás folyamatát. Egyetlen ősi festményt találtam, ahol Rámacsandra csinálja a Surya Namaskarát. Ez egészen fantasztikus. Tehát így derülnek ki a kis turpiságok, hogy a nagy istenek, akik egyébként nagy istenek, valójában a példájukkal tanítottak. Tehát nem azért volt a nagy istenek, mert nem csinálták a folyamatot. Emlékeztek, hogy mondtuk, hogy az Úr Krisna is mondja a Bhagavad Gitában, hogy nincs okom arra, hogy cselekedjek, de arra sincs okom, hogy ne cselekedjek. Ám ha nem cselekednék, miattam romba dőlne az egész világ, hiszen mindenki őt figyeli. És Rámacsandra a komplex napimádó gyakorlatsort, az egész jogarendszert gyakorolta. A barátaim csináltak egy nagyon jó kivonatot ebből a műből, ez a Yoga Vasistha, ilyen mustárszínű kétkötetes olvasmány. Egész jó, az a baj, hogy nem teljes. Tehát megértem, hogy nem teljes, mert gigantikus. Tehát akkor ekkora lenne, de nagyon jó válogatások, meg szemelvények vannak benne. Ha valaki szeretne többet ismerni, bár nem javaslom, hogy eleinte túl sok könyvet olvasom, az ember már se tudja, hogy mibe kapjon. Tehát a javaslatom az ég a szívben, mert az egy olyan mű, ami felsorolja, hogy mit olvass el utána eredetiben, ha nincs benne maga teljesen. Azt szülte, hogy mindenki azt kérdezte, hogy mit olvassunk. És 4 év alatt írtuk meg ezt a könyvet, és gyűjtöttük bele, hogy egy olyan muníciója legyen valakinek, ami már nem alapszint. És akkor, ha ezután olvassa el, ugye ebben el tudja olvasni a Bhagavad Gítát teljes terjedelmében, hogy ki a guru, benne van a Sri Guru Gítában egyetemesen. Shiva tanítja a feleségét, hogy ki a guru. Ugye? A Shiva Samhita, ami benne van, megtanítja, hogy mi a lélek, honnan ered. Tehát úgy van fölépítve a tábor, hogyha valaki hazamegy és elolvassa, akkor még további élményekkel gazdagodik, össze fog állni benne. És így tovább, hogy a Vedanta Sutra rendkívül megterhelő és nehéz olvasmány, majd délután rátérünk rá, hogy miért, nincs fölötte tudás. Persze, hogy nehéznek kell lenni, hogy a Vedanta Sutra azt jelenti, hogy a tudás vége. A tudás végének vezérfonala. Nincs több evilági megtanulni való. Tehát ezek, de ha nem tartjuk be a fokozatokat, akkor nincs mire építeni. Úgyhogy ez nagyon jó, hogy felötlött, és ennek a mementója a jóga. Több Ramayana van Indiában. Van szanszkrit nyelvű, meg van más nyelveken, hindi, meg egyebeken. A hindi az India esperantója. Ezért egy kicsit rázósabb már a fordítás, mert olyan nyelv, hogy hindi nincs. az egy alkotott nyelv. A szanszkrithoz hasonlít meg egy csomó indiai nyelvjáráshoz, de eredendően az valahogy úgy született egy ilyen prakrita népies nyelvjárás, amit jól lehet használni a modern indiai világéletben, de nagy csalódás volt a mesterek számára, hogy nem tért vissza India a saját nyelvéhez, ami a szanszkrit volt, illetve délen a dravida vagy tamil. Ez a két alapnyelv. A tamilok tartják az ős nyelvüket, majd beszélünk róluk, mert rokoni kapcsolatban vagyunk velük, de az megint egy külön előadás sorozat lenne. Kár, hogy nem hoztam el a tamil-magyar szótárt, mert nagy élmény lenne olvasgatni belőle. Hát átadom akkor a szót, hogy a továbbiakban. Köszönöm szépen a figyelmet.